Jó reggelt kívánok, Fiala János vagyok, a 99.5 reggeli, köz- és magánéleti, termelő- és fogyasztói, valamint fogyasztóvédelmi 210 percének magyar hangja, akinek műsorában nagy valószínűséggel azért hallgat bele, mert arra kíváncsi, hogy ki mit vél arról, amit az aznapról tudni kell vagy érdemes. És már jut is eszébe valami nyúl a telefon után, hogy aktív fogaskereke legyen a Kejfej Jancsinak, de visszahúzza a kezét, mert mi lesz, ha leteremti a pokróc modorú, miközben tudja, hogy ez csak akkor következhet be, ha nem volna mit mondania. Műsorom jelentés az árbóc kosárból, kitartott új a szélben. De van úgy is, hogy csak szól a zene, ahogy most éppen Pat Metheny Are You Going With Me című száma. Amikor ez véget ér, szignál jön. Ez nagyjából 3/7-kor lesz. Majd bejelentkezik a MÁV Inform mai embere, utána ismét szignál lesz. Ez mint egy ilyen itiner a zenei szerkesztőnek és a Last Train Home. Aztán, amikor először meghallják a harákolásomat, veszi kezdetét az élő lebonyolítású kísérleti műsor, aminek reggeli változata most éppen reggel 10 óráig szól. Ismétlés éjféltől. Elérhetőségem személyes jelenlétemben, még egyszer ez tehát a személyes jelenlét, 50-53-995, távolétemben pedig fiala@internet.hu. Még egyszer, jó reggelt! Gergics úr, jó reggelt a születésnaposoknak, egyről nem számol be a mai bulvár sajtó remélhetőleg. Jó reggelt, édesfiam. Azért annak van hatása, hogyha kisüt a nap, még ha átmenetleg is, tessék csak vinni ezt az egeret a francba egész nyugodtan. Könnyű kiszámítani, mert ha tennap volt a születésnapom, akkor ma 2009. március 10-e van, kedd. Kejfej Jancsi. 5 fok, nem sok. De sütik a nap. 7,5 perc múlva lesz reggel 7 óra. Ez a 99.5 országszerte. Általános jó napot. Mondjak még. Zenei előkészítést fogok eszközölni. Tényleg belehallgattam ebbe a Kis Csillag nevezetű zenekarnak az új lemezébe. Egyelőre még nem jöttem rá, hogy én ezt miért fogom szeretni. De ígérem, nagyon igyekszem.
szép vagy akkor is, ha esőben állsz, egyébként csúnya vagy, én városom. Budapest, én városom. Ha esed rád, vagy eső, szép leszel stündöklő, te szárazon kopár, város vagy te már.
Ez egy becsületes rádióterem. Itt hagytam a tollamat, és tessék, itt van. Tessék rám értelmesebben nézni, kora reggel, édes fiam. Úgy, így vállalja.
Jó, de hagyjuk, ez a dal nem az emlékeké, ez most csak rólad szól.
Itt a tollam.
Úgy, ahogy te vagy.
Hánykor kezdünk? 59-kor? Hát, hogy azért még mielőtt teljesen itt elalszanak a hallgatók, meghallgathassák a mai javaslát. Ez az irányadó zene. Ez az irányadó zene. Tessék beködni. 1-2. Én nem hallom magamat. Ennek sokan örülnek, de nincsen hangom rendesen. Elnyom a zenét. Kezdjük is előről.
Whatever. just fades away.
Whatever.
Whatever. Whatever. She doesn't want to play and her voice just fades away.
Whatever.
Kedv van, és 7 óra múlott 6 perccel lesz, majd édesfiam, cseréljük ki a jövő hétre egy 9:30-ig, jó? Nehogy aztán itt hazugságnak az ő valamiében találjanak engem. Próbálna olyan fiatal lenni, mint a Gergics, de ez már nem fog összejönni, édeseim. De nem rossz dolog fiatalok között lenni. Hogy a fiataloknak milyen én közöttem lenni, arról majd beszámolnak később. Ma 2009. március 10-e van, KED, 8 perccel múlott reggel 7 óra, ez a Kejfej Jancsi. Fél 9 és 9 óra között jelentkezik a Spor, gyűjtési szándékok nemes vetélkedése, előtte telefoninterjúk és az én szövegem viszonylag kevés betelefonálás. Elvileg ma és holnap elkezdődhet a telefonosoknak, al- és segédszerkesztőknek a telefonos értesítése. Csináljunk rádiót! Süt a nap, és boldog születésnapot a ma születetteknek. Man is eyeing you like a suspect. Inferiority complex. Your every word is something to correct. Inferiority complex. Every deep desire leaves you flatline. Walking through the world, you leave no traces. You don't feel a part of any places. People are strange when there's no respect. Inferiority complex. The chance, won't anybody have this dance? People are strange when there's no respect. Inferiority complex. Are you a heel or just a toe? It's hard to say when you're down so low. Iggy Pop solo. So low. dorogharácsolást hallgattak. Most pedig fütyölnek. Iggy Pop fütyöl, Gyicipa jut. But not a ball, no, inferior, but not a ball. Március 10-e van, kedd, és 11 perccel múlott reggel 7 óra. Ez a Kejfej Jancsi, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. Magyar nemzet, kormányfőt váltana a széthulló párt, csak az MDF állt Bokros Lajos mellé, az MSZP ismét megakadályozta az új főbíró megválasztását. Nem kapott erőre a forint, milliós útravaló a Hiller tárcától. Polgári napilap, Magyar nemzet. Népszabadság, gázt adnak a déli áramlatnak, vesztesek napja, a Fidesz nem vette komolyan Bokros Lajos miniszterelnöki jelölését. Bors, szórakoztató napilap, amíg meg nem ette a Blik. Fél millióért árulják Jakubcsek baba fotóit. Tessék, napiász, János nyalnia kell a rádió küszöbét, hogy megbocsássanak neki. Óriási botrány, Klaudia lejáratta fialát a Mokkában, Liptai szakmailag alkalmatlan. Benne vagyunk a Borzsban is, de ott nem címlapom. Az írott bulvár sajtóval való kiváló együttműködésemet mutatja, hogy a napiásznak mondtam, hogy nyalnia kell a rádió küszöbét, hogy megbocsássanak neki. Vagy megbocsássak neki, ez idézőjelben van. Liptai szakmailag alkalmatlan, ez meg nincs idézőjelben. Hát sikerült fordítva lehozni. Liptai szakmailag alkalmatlan idézőjelben. Nyalnia kell a rádió küszöbét, hogy megbocsássak neki, ez meg nincsen idézőjelben. Ami tehát azt jelenti, hogy Liptai szakmailag alkalmatlan, ezt tényleg mondtam. Azt pedig, hogy nyalnia kell a rádió küszöbét, hogy megbocsássak neki, ezt vagy gondoltam, vagy nem gondoltam, de gondolta a fene. Óriási botrány. Klaudia lejáratta fialát a Mokkában, Liptai szakmailag alkalmatlan, és alatta sokkoló Dávid Ibolya nemzetmentő ötlete. Ha megnézik itt az arányokat, Nem állítanám, hogy ebben a sorrendben fontosak a hírek. De nézzünk is mögé a tegnapi napnak. Tegnap a múlt hét eseményei kapcsán egy kisebb összeállítást rittyentettem önöknek, amelyben megszólal Csintalan Sándor, Katona Kálmán, Szanyi Tibor és Andrasev Iván, valamint Kretz Tibor. Eredetleg az volt a kérdés, hogyha az ember gyerek otthon elejti a porcelánkutyát, majd elejti a másik porcelánkutyát, és fordítva ragasztja vissza a fejüket, akkor mi a helyzet? Mit csinál az ember ezzel a sajátságos kentaurral, melynek neve Magyar Demokrata Fórum, elől Bokros Lajos, hátul a többiek, vagy fordítva? De a kutya farkához mégse hasonlítanám Bokros Lajost. Mellesleg szóvá tettem azt, hogy múlt hét csütörtökön meghívott engem a Mokka szerkesztősége, hogy vegyek részt a tegnapi Mokkában, hogy megünnepeljék az 52. születésnapomat. Némi gondolkodás után nem volt túlságosan hosszú, 3 perc múlva válaszoltam az SMS-re, megtisztelő igen, azt mondtam, hogy igen. 3 perc múlva telefonáltam is, amit nem tettem jól, de mindjárt rendre is lettem utasítva. Közölték velem, hogy pénteken közlik velem, hogy mikorra várnak a Mokka stúdiójába. Johnny Mitchell lemezéről, a Mingusról szól az első dal. A másik Happy Birthday-es dal az Jaco Pastorius lemezéről van. Csak hogy a kíváncsiságukat kielégítsem. Ez a Kejfej Jancsi, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. Fogyasztópolitikai, humánpolitikai műsor. A tegnapi műsorban próbáltam józanul adagolni a saját személyemmel kapcsolatos történéseket az országéval, és már azt rosszul tettem, hogy a személyes történéseimet előtt elműtettem. Nem tettem volna, hogy ezzel nem szerettem volna példabeszédet mondani. Ha 10-esnek veszük az arányokat, akkor nagy valószínűséggel a 3-as nem haladta meg a személyemmel kapcsolatos történések sorozata, melyben hihetetlen mértékű segítséget nyújtott Horváth Péter. Még egyszer nagyon szépen köszönöm az ajándékokat, köztük Nagy Perge Klárának és valakinek, aki azt hitt, hogy 1958-ban születtem. Köszönöm neki, hogy fiatalított. Lehetséges, hogy ezzel a 3-assal is túlértékeltem azt, ami tegnap történt, de nem az én születésnapomról volt szó, hanem arról, ahogy azt néhány ember kezelte. Az első fél órában elmeséltem a meghívásom történetét. Azt, hogy a meghívásra 3 percen belül igent mondtam SMS-ben, majd telefonon azt mondtam, hogy elmegyek, köszönöm szépen. Hogy ezt követően se csütörtökön, se pénteken, se szombaton, se vasárnap nem telefonált senki. Elmeséltem önöknek tegnap 7:30-8 óra között, hogy már nem voltam fiatal, amikor önleleplező módon futottam a kereskedelmi tévék után, mert azt gondoltam, hogy ott van a boldogulás, pedig többek szerint legkiemelkedőbb sorozatomat akkor készítettem ennyi címmel. Ezzel együtt futottam a kereskedelmi tévé után, mert úgy gondoltam, hogy anélkül nincs élet. És azt követően, hogy nem vállaltam el a heti hetes vezetését, nem vállaltam el a Perpatvar című műsort, ábrándokat kergetve azt gondoltam, hogy majd napi talkshow lesz, meg mindenféle dolgom lesz. És hát hosszú idő kellett ahhoz, hogy rájöjjek arra, hogy kereskedelmi tévéken kívül is van élet. Elég, hogyha az ő műsoraikkal az ember, mint valami delikátes, vagy valami delikát, csak hogy itt ne lógjon ki a kapa a számból, megédesíti a napi paprikás krumplit. People are strange when there's no respect. Inferiority complex. Are you a heel or just a toe? It's hard to say when you're down so low. So low. A bulvárral pedig egyébként az ember úgy él együtt. Megnézem közben az üzenetet. Nem kell másik CD, köszönöm szépen, Kálmán, csak így cserélgettem. Ez ilyen, ahogy hétfőre jön kedre, és kedre jön szerda, és szerdára jön hétfő. Annak idején, amikor az ember a Magyar Rádióban dolgozott, volt egy műsora, és mindenfelé másfelé dolgozott, kíváncsiságból, pénzszerzésből, a legkülönbözőbb okokból. Amikor én tavaly azt mondtam, hogy hadat üzenek a TV2-nek, akkor én a magam módján azt elintéztem akkor, amikor a Krejféle műsor döntőjében elmondtam, hogy bennem nem csinálnak egy rasszista farkot, hogyha én egyébként korábban nem voltam egy rasszista farok. És ez sikerült is. Ezt követően, hogy elhívtak engem a Mokkába, nem gondoltam, hogy ne menjek el, sőt, miután a főszerkesztővel, Szörényi Péterrel kifejezetten jó kapcsolatot ápoltam, miután Kárász Robert hozzám relatíve közel álló személy, a relatíve akár törölhető is, és a Klaudiával is időnként szót tudok érteni, a többieket nem ismerem közelről, miért nem mentem volna el, egyébként is. Hányszor meséltem előnöknek azt a példát, amikor Mester Ákos arra kért engem a 168 óra idején, hogy készítsek egy ünnepi riportot, talán a 20 éves Omega együttesem, hogy csináltam egy riportot, csak azt mondta, hogy János, ebben nincsen semmi különleges, gondoltam, hogy mi kéne Ákos, ebben különleges, 20 éves az Omega együttes, meg ünnepeljük. És hát akkor már szembe kellett néznem azzal, hogy egy születésnap nem feltétlenül úgy ünneplendő egy műsorban, mint hogy az ember azt egyébként magánemberként teszi, de miért kellett volna nekem a Mokkát összetévesztenem a 168 órával? Így aztán izgatottan vártam, hogy elhívjanak. Elmeséltem a történetet, és elmeséltem azt, hogy egy magára valamit adó ember azt követően, hogy meghívják, nem fut a meghívás után. Ennek semmi köze nincs a kereskedelmi tévéhez, ez egy humán politikai megjegyzés mindenkinek, aki ad magára valamit, és elmúlt már 13-14 éves, tudja, mi az az önérzet. Ez a felemelt fejéről szól, semmi másról. Ezt követően vett izgalmas fordulatot a műsor, és most nem Csintalan Sándorról, Kretz Tiborról, Andrasev Iváról, Szanyi Tiborról és Katona Kálmárról beszélek, az egy másik izgalom, arról majd 7:30 után lesz szó. Hiszen kiderült, hogy 8 óra 11-re vár engem a Mokka, miközben engem egyáltalán nem értesítettek, ezt követően pedig közölték, hogy én nem mentem el a műsorba, és megették a tortámat, ezt Liptai Klaudia tette, ami azért már egyezünk meg, hogy hitelrontás. Én nem hazudok, Ha nem hívnak meg, nem megyek be. Ha elnézést kérnek, megbocsájtok. Nem vagyok egy olyan nagy ember, hogy ne bocsássak meg. De engem ne hazudtoljanak meg, és ebben Horváth Péternek teljesen igaza volt. Az ország két olyan szélén, ahol a rádióműsoromat nem lehet hallani, és joggal feltételezhetik rólam azt, hogy én egyébként paraszt módon meghívva valóban nem mentem el, aztán még verem a palávert. Nem erről volt szó. A műsor véget ért, Horváth Péternek elmondtam, hogy én mit szeretnék, Horváth Péter pedig teljesítette mindazt, amire én kértem. Részint elmesélte, mi zajlott a tévében, részint pedig felármázta a bulvársajtót, arra mégsem nagyon számíthattam, hogy a Magyar Nemzet és a Népszabadság, a Népszava, vagy a Magyar Hírlap fog érdeklődést mutatni e tekintetben a Mokka és a személyem iránt. Végül is a Blikket kihagyva, a Bors és a Napi Ász eleget tett a kérésemnek. Annak a kérésemnek, aminek egyébként nem kellett volna eleget tenni, ha tegnap valaki 4:10-kor, 10:11-kor, 12-kor, 00:30-kor felhívott volna a telefonon, és elnézést kért volna tőlem a tegnap történtek okán. Ám Szörényi Péter, aki szakmailag korábban egy hozzám közel álló személy volt, valamivel 00:30 után telefonált, azt követően, már hogy beszéltem a Napi Ász és a Bors újságírójával, Magyar Ritát felhívta, ő a TV2 szóvivője, a Napi Ász, hogy akkor nyilatkozzanak, majd Magyar Rita megkérdezte Szörényi Pétertől, hogy mi a helyzet. Ezt követően Szörényi Péter felébredt, felhívott engem, bocsánatot kért, mondta, hogy nem akar zavarni a déleti sziesztámban, miközben én uszodában voltam, hát ezt is lehet végül is déleti sziesztának nevezni, és mondta, hogy akkor nem volna kedvem a jövő héten bemenni. Amire gondolkodási időt kértem, hogy ma jelentkezem, és természetesen a válasz az, hogy nem, hiszen én nem március 16-án, hanem március 9-én születtem. Ez nem egy ilyen kompenzatórikus dolog, hogy ami március 9-én nem történik meg, az megtörténik március 16-án, bár a gesztus elvileg akár lehetne elegáns is, gyakorlatilag nem az. Amit Liptai Klaudia tett, az szakmailag és emberileg megmagyarázhatatlan. Emberileg nem vagyunk kapcsolatban, így ennek a jelentősége nulla, szakmailag pedig totálisan alkalmatlan arra a szerepkörre, amelyre egyébként őt a TV2 rendszeresíti, független attól, hogy egy 7 órakor kezdődő show vagy egy reggeli show-nak a műsorvezetője, aki vele dolgozik, eléggé jelentős veszélyforrás tud közvetlen közelében. Nincs magyarázat a tegnap történtekre, és természetesen a történetem nem rólam szól, hanem arról, hogy ilyet önök se hagyjanak. Így aztán engedjék meg, hogy felolvassam, amit a Napi Ász részint a Bors ír részemről ezzel a fáklyás, mert délután küldök egy SMS Szörényi Péternek, és természetesen nem tartok igényt, hogy 2009-ben meghívjon, ha 2010-ben se fognak meghívni, tudomásul veszem. Fiala János tegnap ünnepelte születésnapját, aminek alkalmából a TV2 el is hívta a műsorvezetőt a Mokkába, meg nem is. Múlt hét csütörtökön kaptam egy SMS-t, hogy elmennék-e a hétfőn a reggeli műsorba, visszaválaszoltam, hogy megtisztelő igen, majd fel is hívtam a szerkesztőséget, hogy egyeztessen velük az időpontot. Azt ígérték, hogy vissza fognak hívni, ám ez nem történt, megmondta el Fiala a Napi Ásznak. A Mokkában azonban Liptai Klaudia kijelentette, hogy Fiala János becsapta őket, nem ment el a műsorba, így őt megették a születésnapi tortáját. A műsorvezető döbbenten áll az események előtt, hiszen az egész ország előtt úgy állították be, mint a felelőtlen ígéreteket tevő Fialát, aki cserben hagyja a tévénézőket. Ebben teljesen igaza volt Horváth Péternek, hogy ilyen látszatja van a dolognak, függetlenül, hogy ennek mekkora jelentősége van az ország életében. Az ország életében ennek egy 10-es skálán egy 1-es jelentősége van. Minimum azt várnám el, hogy megkövessenek, ha rajta múlna ezek az emberek 2009-ben semmilyen munkát nem kapnának, mivel szakmailag alkalmatlannak tartom őket. Liptai Klaudiának holnap nem lenne szabad ott lennie, vagy nyalnia kellene a rádió küszöbét, és itt idézőjelben van. Itt idézőjelben van, úgyhogy mindjárt korrigálok. Reggel, hogy megbocsássak, neki jelentette ki Fiala. Természetesen a TV2-t is felkerestük az ügyel kapcsolatban, félreértés történt, amit a szerkesztőség most tisztáz Jánossal. Szóval az, hogy azt követően tisztázzanak velem valamit, hogy a Napi Ász valamit megkérdez, édeseim, a tisztázás nem így zajlik, sem a médiában, sem otthon. Hívta vissza Magyar Rita a csatorna szóvivője lapunkat a válaszsal. Valóban felhívtak, miután önök megkeresték őket, mondtam én, megkértek, hogy jövő héten menjek el vendégként a Mokkába. Jó érzés, hogy elnézést kér a főszerkesztő, azonban mindössze abban az esetben mennék el, ha március 16-án lenne a születésnapom, mivel ez nem így van, majd jövőre, mondta el Fiala, aki bár megtehetné, mivel egy ország előtt járatták le, mégsem nyújt be helyreigazítási kérelmet. Tényleg nem gyújtok be helyreigazítási kérelmet. A Bors cikkét 19:30 után olvasom fel, ezt követően a történet adakta kerül. Értem, hogy önök most akarják rajtam köszörülni a nyelvüket, hogy én ebben kezdek. Ez egy személyes műsor, fontos dolog, és egy öntudatos műsor. Ezt az öntudatot próbálja elvárni önöktől, hogy legyenek önök is öntudatosak, ha egyébként annak megvan a helye, és igenis ennek megfelelően viselkedjenek, ne hagyják, hogy önökkel felmossák a padlót, ha egyébként önök nem szolgáltak rá arra, hogy így viselkedjenek önökkel. Kikérem magam, és egyáltalán. Ezen kívül azt is szeretném elmondani, hogy azon kívül, hogy a Gergicset meg fogom még szólítani, mert baleset van, de nem ezt akartam mondani, ezzel most hirtelen kiesett a fejemből az, amit akartam mondani. nevezetesen pedig az, de most hosszan kell gondolkodnom, mert most nem jut az eszembe. Megzavartad a fejemet, édesfiam. Kis türelmet kérek. Na jó, majd akkor 7:30 után elmondom. Baleset van. Azt akartam mondani, hogy Horváth Péter áldásos közreműködésével az is kiderül, hogyha az ember hallatni akarja a hangját, mert valamiért fontosnak találja, hogy akkor az működik-e vagy sem. Természetesen másféleképpen működik ez a bulvárban és nem a bulvárban, és ha most nem veszik rossz néven, nem teszek különbséget a kettő között. Nem fogom megbántani azokat az újságírókat és Horváth Pétert, akik tegnap segítségemre voltak egy balul sikerült születésnap megünneplésében. Nem kívánom egyikőjüknek sem azt, hogy az önök születésnapját úgy rontsák el, mint ahogy tegnap nem szándékosan, de megpróbálták, nem sikerült. Fiala János még tegnap délután is felháborodva mesélte a Borsnak a történteket, még csütörtökön délután kaptam egy SMS-t, hogy a hétfői mokkába megkívánnak a születésnapom alkalmából. Ezután még én telefonáltam vissza, hogy tisztázzuk a részleteket, megígérték, hogy pénteken visszahívnak, de nem jelentkeztek, ezért nem is foglalkoztam a dologgal, hanem hétfő reggel a saját rádióműsoromat vezetem a Rádió Q-n, magyarázta a Fiala, aki meglepődve értesült arról, hogy tegnap reggel a TV2 mégis vele hirdették a mokkát. Így van, így történt, nem tűrhető. A műsorom hallgatóitól tudtam meg, hogy a mokát azzal promózták, reggel 8:11-kor én vagyok a vendég, később Liptai Klaudia írja adásban közölte, hogy becsaptam őket, nem mentem el, ezért megették a születésnapi tortám, mesélte felháborodva Fiala. Innentől azt gondolom, hogy a moka stábja belőtt a műsorvezetőt, és szakmailag alkalmatlan, és szégyel majd nevem egy lapon szerepel velük. Igen. Liptai Klaudia pedig nem egy létező műsorvezető, aki azt hiszi, hogy egy kereskedelmi tévével a háta mögött mindent megengedhet magának. Igen, ugyanezt mondtam el neki egyébként Afrikában is. Miközben azt gondolom, hogy egyébként emberleg és szakmailag nem feltétlenül alkalmatlan, ebbe az irányba tendál. Nem kívánok neki semmi rosszat, de vigyázzon, nehogy egyszer kipukadjon a lufi. Az egész esetben az a legszomorúbb, hogy mindez a születésnapom kapcsán történtette hozzá. A Moka stábja a Bors érdeklődési nyomán tegnap délután elnézést kért Fialától. Igen, a Bors nyomán. A Bors nyomán, a Napiász nyomán. Péter, tényleg, ez így nem működik. A ti műsoratoknak 9-kor vége van. 9 óra 1 perckor kell telefonálni, 3:45-kor már késő. Félreértés történt, amit a szerkesztőség már tisztázott, Fiala Jánosra nyilatkozta Magyar Rita a TV2 szóvője, nem történt félreértés. Amit tegnap Liptai Klaudia tett, annak semmi köze nincs a félreértéshez. Köszönöm a meghívást, március 16-án nem megyek el, és hogyha az a büntetésem, hogy soha többé egyetlen TV2-s produkcióban sem szerepelhetek, tudomásul veszem. Inferiority complex. People are bad when they get the chance. Won't anybody have the... Jó reggelt kívánok! A vonalban Kretz Tibor. Azt kérdezem tőled, Tibor, amiben tegnap megegyeztünk, hogy ugye még a tegnapi Magyar Nemzet is meglepődve, illetve nem meglepődve, a Magyar Nemzet tegnap arról írt, hogy hogyan támadta meg a Magyar Nemzeti Bank elnökét Szombati számában a Népszava, a kormány közeli Népszava, ami egyébként korábban nem volt szokás, ugye mindez történt azt követően, hogy a forint elszökött, kiderült, ugye ez egy fontos dolog, először a Hír TV érdeklődött afelől csütörtökön még, hogy honnan az információ maradjon köztem és köztem, hogy Simor András egyébként szabadságon van, ezt követően hazajött, vagy hazarendelték. Nem derült ki, ezt követően két monetáris tanácsülésre került sor szombat, pénteken, és szombaton és vasárnap. Egyéb iránt az, hogy volt szombat, pénteken volt délután, pénteken este volt egy monetáris ülés, erről beszámolt a szombati Népszava, egy hozzám közel álló Magyar Nemzeti Banki forrás, aki tök mindegy, hogy kicsoda, összefüggésbe hozhatja Király Júliával, de nem muszáj, hogy ez Király Júlia legyen, nem muszáj, hogy nekem egyetlen forrásom legyen, aki nekem erről beszámol. Nem csak azt említette fel szomorúan, hogy megtámadták a Nemzeti Bankot, a Népszava szombati oldalán Arató Andrástól, Vicsek Ferencig, Andrasev Ivántól, Bolgár Györgyig nyilatkoztak, csak éppen te hiányoztál onnan, hogy éppen elmehette az ember Avar János, hogy elmehette az ember szabadság. Magyarországra, vagy sem, ha olyan helyzetben van az ország, mint amilyenben van, elmehet-e Simor András, vagy sem. Utoljára én ilyen kérdést az Ennyiben tettem fel, amikor a kollégáimtól azt kérdeztem, elvi vagy gyakorlati kollégáimtól, hogy amikor indultak a kereskedelmi tévék, akkor el lehet-e menni szabadságra, és zömében azt mondták, hogy nem, mert Magyarország olyan ország, ahol ezek kihagyhatatlan alkalmak. Egy-két ember volt, aki azt mondta, hogy nyugodtan, függetlenül attól, hogy éppen mi zajlik, elmehet az ember. Tehát az, hogy a név, tehát az én forrásom nem is azt említette föl szomorúan, hogy kritika érte a Magyar Nemzeti Bank elnökének a tevékenységét, hanem hogy egy kifejezetten titkos monetáris tanács, amit titokban akartak tartani pénteken este, az is kiszivárgott. Nekem voltak ötleteim, hogy kiszivárogtathatta ki, de természetesen fogalmam sincs, hogy kiszivárogtatta ki, mint hogy tudom, hogy kivel beszéltem, de ahhoz senkinek semmi köze nincsen. Ezt követően ugyanaz a Népszava, amely korábban nem volt Magyar Nemzeti Bank ellenes, ciprusi offshore cégről írt, és arról, hogy ez mennyire tűrhető vagy tűrhetetlen, kérdéseket intézett abban a formában, ami a Magyar Nemzeti Bank elnökéhez korábban nem volt szokás. És amikor én tegnap azt kérdeztem tőled, hogy talán te tudsz olyanról beszámolni, mert én tényleg nem, vissza kell, hogy emlékezzek a múltamra, nem volt ilyen, hogy amikor egy orgánum, ugye a Kejfej Jancsi ebből a szempontból egy nagy hatású műsor, de nem összehasonlítható egy szervezettel, egy szervezet az RTL Klub, egy szervezet a Népszabadság, a Népszava, vagy a Magyar Hírlap, vagy a Magyar Nemzet, tehát amikor ott egy hivatalosnak tűnő kormányoldali, vagy éppen ellentétes oldalon az ellenzék oldaláról egy központi támadás indul, hogy az vajon milyen iniciatíva mentén megy, ki az, aki a Magyar Nemzet, ebben az esetben a Népszava figyelmét felhívja arra, hogy eljött az idő arra, hogy megtámadják a Magyar Nemzeti Bank elnökét, és ehhez egyébként muníciót is szolgáltat. Én arra kértelek téged, hogy ne mondj olyat, ami rád, vagy korábbi munkaadóidra úgy terhelő, hogy neked holnapra ezt meg kelljen, hogy bánjad, de azt mondtad, hogy nem állsz ellen a kísértésnek, mármint annak a kísértésnek, hogy én arra kérlek, hogy meséld el, hogy ez egyébként hogyan működik Magyarországon, ha neked van ilyen tapasztalatod.
Szerintem ugyanúgy működik, mint bárhol a világon, hogy egy adott szerkesztőség az nem a holdon van, hanem van egy közegben. Az emberek alkotják, az embereknek vannak kapcsolataik, a kapcsolatok információforrást is jelentenek, és amikor egy szerkesztőség tagjával valaki ismeretségben van, és mond neki információkat, akkor mindig kalkulálja, hogy nem kizárt, hogy ezek az információk valamilyen formában megjelennek. És igen, teljesen bevett dolog, hogy egy adott szerkesztőség tagjának a figyelmét fölhívják valamire. Azt mondják, hogy te tudsz-e arról, hogy, és akkor mond valamit. Ez a valami tételező felé érdekes. Nyilván egy szerkesztőségben akkor valami energiát fordítanak arra, hogy ellenőrizzék, hogy az információ az megállja a helyét, az úgy valós-e, ahogy az információ forrása, vagy aki fölhívta a figyelmet rá, közölte. És mondjuk, ha kiderül, hogy valami valóságos, tényleg úgy van, tényleg érdekes, akkor bizony az megy kifelé a nyilvánosság elé.
Most, hogy a Népszava egy kormányközeli lap vagy sem, milyen mértékben lóg köldökzsinóron, anyagi vagy nem anyagi köldökzsinóra a kormánytól, ezt kezeljük tapintatosan. Azt kérdezem tőled, hogy ez nagyjából érzékeltethető, hogy ilyenkor valakit felhív valaki, és azt mondja, jót tenne nektek, nem vennénk rossz néven, ha, vagy ez hogyan működik? Beavatkozásra kész az MNB, és érdekes módon a cikk végén nincs szerző, ott az van, hogy Népszava információ.
Ez az effekt, amit mondasz, az olyan, mintha, tehát egy valami olyan esetről szólhat, hogy mintha azt az adott szervezetet, szerkesztőséget nagyon rá kellene venni, mert enélkül a kívülről jövő késztetés nélkül nem foglalkozna.
Ha az ember egyébként azt tapasztalja, hogy ilyen hang nem sem azt megelőzően, sem később nem volt, mire gondoljon?
Szerintem igenis van közéleti jelentősége ennek.
Én ezt értem, de ennek a kialakulása jelentőséggel bír, vagy sem?
Szerintem nagyon nagyjal, tehát igen, bír.
De fontos tudni, hogy akkor mi történt, vagy sem? Hogy zajlik az ilyen? Telefonál valaki valahonnan?
Nem, szerintem az a dolog, hogy...
Beesik egy levél?
Pont kicsoda az, aki felhívta a szerkesztőségnek a figyelmét, szerintem az nem feltétlenül lényeges. Az lényeges, hogy a szerkesztőség az hogyan viszonyul a maga közléseivel egy adott emberhez. Én úgy emlékszem, amikor egy bank mostani elnöke elfoglalta tisztségét, akkor harsona szóval fogadta a magyar nyilvánosság
nyomó része.
Azzal, hogy hú, egy nagyon rátermett ember került egy bank elnöki székébe. Pedig ugye most kiderül, hogy ha ezekről a cégekről van szó, és mondjuk ezeknek a működése, vagy egyáltalán a léptek kifogás alá esett, ezek a cégek már akkor is léteztek, és éppen a kifogások elhangozhattak volna, nem sietett a Népszava, hogy rámutasson.
Annyira hogy nem, hogy az illető csütörtökön ment szabadságra, amire rá is kérdezett a Hír TV. Ez sikerült megírni szombaton, amikor hazajött. Azért ezek olyan egybeesések, amely az ember fejében érdekes gondolatokat ébreszt, de lehet, hogy ez csak az én fejem. Még egyszer mondom, az események szempontjából a lényeget tekintve lényegtelen, de hogy én például az elmúlt időben miért mondtam epés megjegyzéseket a Szerencsejáték ZRT-re, hogy ezt szerencsés vagy szerencsétlen módon elmeséltem a műsoromban, amire egyébként a Szerencsejáték ZRT természetesen a füle botját sem mozgatta, de én azt kérdezem tőle, csak hogy párhuzammal éljek, azt kérdezem tőle, hogy amikor egyébként a Népszava nem, hogy az első és az ötödik oldalán ír, de a héten hétről ön szerint mikor menjen szabadságra a Nemzeti Bank elnöke címmel András Eviván, Arató András, Avar János, Bolgár György, Farkasházi Tivadar, Horváth István, véletlen ő is pont Népszava, Vicsek Ferenc foglalnak állást. Az összeállítás nem érdemes különösen megszólni, hiszen általában ők szólnak hozzá. Zömében azt mondják, tehát nevetsége tárgyává válik itt is Simor András, illetőleg a tekintetben, hogy egy lényegtelen személy, egy vagy két ember beszél arról, hogy el lehet menni szabadságra, de ők is inkább magukról beszélnek, hogy ők milyen magabiztos fickók, és ők ezt megtehetik. Akkor az ember mégis érzékel valami olyan központi elképzelést, aminek az okát nem tudja, ma már csitul is. Ez mit csoda? Vagy ne tulajdonítsak neki jelentőséget, olyasmi iránt érdeklődök, aminek vagy érdeklődöm.
Úgy szokták mondani, bátran kell használni ennek felelő igéket, hogy egy ilyen esetben, ugye amikor több műfajban, több felületen, nagy terjedelemben foglalkoznak valakinek a kifogásolható ténykedésével, azt úgy szokták mondani, hogy azt az embert hát minimum bírálják, de inkább támadják. Tehát azt mondják, hogy
én ezt értem, de
támadásra okot adó a ténykedés.
Én ezt értem, de hogy
jelesül, miért megy el a jegybankelnök szabadságra, amikor ég a ház. A másik meg, hát a fene se tudja, hogy mit csinál ezek szerint a meglévő gazdasági...
Jó, de ilyenkor vadászati engedélyt adnak ki, rámondván, hogy ő megtámadólag lépett fel a heti világgazdaságban. Hogy működik ez?
Hát kísértetiesek ugye az egybeesések, hogy a heti világgazdaságban adott egy interjút, amit sok mindennek lehet nevezni, de nem hízelgőnek. Az államhatalom egy másik ágára, a végrehajtó hatalomra, a kormányra nézve, hát... Nyugodtan mondhatjuk erre közkeretű kifejezést alkalmazva, meg is kapta a magáét másnap.
Azt kérdezem tőled ezt a témát meghaladva záró kérdésként, illetve záró kérdéskörként, mert rövidesen Lakatos Istvánt hívom fel a tekintetben, hogy egy cégvezető mikor mehet el szabadságra és mikor nem. Hogy végül is szót ejtettünk tegnap és magánbeszélgetéseink folyamán arról, hogy kiírhatja annak a forgatókönyvét, vagy milyen forgatókönyv alapján történik mindaz, ami a Magyar Demokrata Fórumban és környékén megesik. Tegnap még annak a lehetősége is felvetődött röpke pillanatra, hogy a pártok kapva kapnak ezen a konstruktív bizalmatlanság indítványon, és szétverik a mostani kormányt a tekintetben, hogy bizalmatlanságot jelentenek be Gyurcsány Ferenccel szemben. Ez már kiderült. Nagyjából, hogy nem így fog működni. Tegnap az ATV-ben Bokros Lajos azt is elmondta, hogy az élettel kéne foglalkozni, mert az megy tovább, ami egyébként kísértetésen emlékeztet arra, amit András Eviván mondott tegnap, hogy nehogy úgy viselkedje, mint annak idején a diákság előtt. Látható módon Bokros Lajos, egy megfontolt közgazdász és egy eléggé megfontolatlan megnyilatkozója a közéletnek. Azt kérdezem tőled, hogy akkor itt most egyébként az MDF dicsőséges felemelkedését és bukását éltük-e meg, vagy mi történik, mert kicsit olyan, mint amikor a vulkán nem elönti a szigetet a lábájával, hanem egész egyszerűen felrobban.
Hát én elfogultságot jelentek be. Én nagyon régen több más felületen is, vagy több más alkalommal is elmondtam, hogy az egy rendkívül rosszul rögzült toposz Magyarországon, hogy Bokros Lajos nem konyítaná a politikához. Szerintem Bokros Lajos nagyon konyít a politikához, és sose felejtsük el, nem győzöm mondani, hogy egyelőre semmilyen vonatkozásban semminek a meg nem választott politikusa, egyelőre egy közéleti szereplő, aki majd néhány hónap múlva egy választáson megmérettetik. Egyébként pedig azt mondja, hogy benne lenne egy olyan manőverben, amely felváltja a mostani végrehajtó hatalmat, a mostani kormányt, azért, mert ez a mostani kormány néhány dologgal késlekedik. És ez az én szememben ez egy világos politikai álláspont, ráadásul abban a vonatkozásban indokolt helytálló, hogy a kormányzat tétovasága az tetten érhető, elmaradt tettekben kifejezhető. És ehhez képest azzal foglalkozni a parlamentben, hogy akkor most Bokros Lajos, akkor az most egy jó firma-e, vagy nem jó firma, azt kell mondanom másodlagos, mert foglalkozhatnának azzal, hogy tényleg rendben van, hogyha ez a kormány nem tud mozogni, akkor csináljunk egy többséget egy másik kormány mögé. Mert akkor majd az aktívabb lesz. Erről viszont nem beszélnek, és egyáltalán nem értem, hogy miért. Arról külön-külön jó páran beszélgetnek, hogy a mostani összeállítású, mostani kompozíció kormány hatóképes vagy hatóképtelen, de azok, akik fennhangon mondják, hogy hatóképtelen, konkrétan politikai tetteket nem hajtanak végre annak érdekében, hogy egy hatóképes kormány legyen. És azért ez azért, hát hogy mondjam, most miért minősítsem én Bokrost politikailag, nem tudom én, alkalmatlannak akkor, amikor megint más politikusok, meg a saját szempontjukból, meg a közügyek intézése szempontjából racionális műveleteket nem hajtanak végre.
Oké, rendben van, záró kérdés. Tartalomhoz a forma, amfora, azt hiszem annak idején volt valami ennek megfelelő hirdetés, hogy vajon szóképzavarosan, ahogy én korábban ugye elejtett kutyákról és fordítva összeragasztott fejekről beszéltem, vajon nem létezik-e az, hogy az MDF banánhéja legyen Bokros Lajos, és Bokros Lajos banánhéja legyen az MDF, hogy kölcsönösen el fogják veszteni egymást azáltal, hogy egy olyan módon fonódtak össze, amely jelenlegi politikai szenárió szerint alkalmatlan előadás megtartására, vagy azt az előadást van, aki érdeklődéssel figyeli, te is, én is másféleképpen, ugyanakkor a közönség, amelynek ez szól, persze ez egy nagy különbség, amit te mondasz, tehát a tekintetben, hogy a nép hogyan reagál rá és a politika, de legalábbis a politika meglehetősen fagyosa, vagy legalábbis értetlenül, vagy legalábbis szándékosan nem értetten fogadja.
Az, hogy a politika időnként mit művel Magyarországon, azt halljuk meg, nagyon érdekes dolog, csak nem biztos, hogy iránytű, mert időnként abban a tartományban nagyon furcsa dolgok történnek. Viszont azt kell mondanom, hogy bármi legyen is a majdani sorsa, akár az MDF-nek, akár Bokrosnak, most tehát Bokros is, mint egyén, és mondjuk így ebben a tekintetben politizáló ember, meg az MDF is, mint politikai alakulat, most aztán tényleg a saját bőrükre játszanak. Tehát egész konkrétan meg lehet majd mondani az európai parlamenti választások eredményekor, hogy ennek az emberek szemében van-e teteje, van-e támogatottsága, vagy sincs.
Addig ácsi.
Senki más nem fogja viselni a felelősséget.
Addig azt mondod, hogy addig ácsi? Tehát addig mindaz, ami itt hullámokban jelentkezik, annak ne tulajdonítsunk központi jelentőséget.
Hát én azt mondom, hogy most miért minősítsük, amikor lesz egy konkrét minősítés.
Rendben van.
Akkor... Én is miért mondanám, hogy most mekkora hülyeség ez? Tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy akkor látszik, hogy mekkora hülyeség, amikor megolvassák a rájuk adott szavazatokat. Ha ezek a szavazatok kevesek lesznek, vagy alacsony számúak, akkor mondhatjuk, hogy hát bizony ezektől nincsen mit várni, de akkor tényleg nem is várunk majd tőlük semmit, és ők nem is csinálnak semmit, tehát ismétlem a felelősséget. Nem, tehát nem tolják, nem osztják, hanem azt mondják, hogy oké, akkor
jó.
Én ezt így csinálom.
Köszönöm szépen, akkor a jelenlétedben.
Minden jót.
Köszönök el, én is köszönöm szépen. Van Lakatos István, akitől azt kérdezem, mint cégvezetőtől, aztán megkérdezem a Magyar Nemzeti Bank kapcsán is, de arra nem muszáj neki válaszolnia. Ő az elmúlt időben egy párszor jelezte maga is, hogy külföldről hallgatja a Kejfej Jancsit. Fontos ember, másféleképpen fontos, mint Simor András, de nem is érdemes így összehasonlítani kettejük személyét. Azt kérdezem tőled, mikor mehet el az ember a cége szempontjából, ebből a szempontból a cég és az ország természetesen nem egybevethető, számosan megszólalták, illetve megszólták Kóka Jánost, amikor az országot gazdasági vállalkozásnak nevezte, lehet, hogy szerencsés, lehet, hogy szerencsétlen volt, minden esetre a nép érzékenyen reagált rá, ha pedig a nép érzékenyen reagál rá, akkor erre tekintettel kell lenni, hát ezt a kettőt válaszok külön, a te céges szempontjából te mikor teheted meg azt, hogy elmenjél szabadságra, vagy sem, vagy távol létedben is lehet az ember a cégnek olyan vezetője, aki omnipotensen tud rendelkezni fölötte.
Jó, kezdjük a dolgot ott, hogy abban az értelemben, hogy az emberek általában a szabadságot értik, én soha nem megyek szabadságra. Nekem 24 órát be van kapcsolva a mobiltelefonom, és azáltal, hogy már internet van, és interneten keresztül is folyamatosan elérem a e-mailjeimet és a cég összes anyagát, én 24 órát be vagyok kapcsolva és dolgozom. Természetesen az ember, nekem három gyerekem van, az ember a családjával elmegy szabadságra, amikor úgy érzi, hogy a gyerekeinek vagy neki szüksége van rá. Tehát én ebben az évben már kétszer voltam szabadságon.
Ebből a szempontból a te céget kivétel a többi cég alól, nektek kifejezetten prosperitás biztosít-e a mostani gazdasági válság, vagy nem, és ezzel együtt az ember elmehet külföldre, mert tudja a cégét úgy irányítani, hogy közben a többieknek nem azt kell megélniük, hogy a főnök hagyja süllyedni a hajót.
Ahányszor elmentem szabadságra, eddig még mindig balhé volt, nem miattam, hanem pont olyan dolog történt, amikor nagyon nagy baj volt, hogy nem voltam otthon. De hangsúlyozom, ilyen alapon az embernek minden percében ott kell lenni a cég, ami nem megengedhető, nem.
Nem meséld el, hogyha nem akarod, de végül is ugye te mondtad az internetet, te mondtad a telefont. Valójában az, ami ilyenkor történt, azt egyébként te, ha itthon voltál, akkor meg tudtad volna akadályozni, illetve e tekintetben mennyivel voltál szegényebb és szerényebb külföldön, mintha itthon lettél volna?
Megakadályozni nem lehet a dolgokat, reagálni kell a dolgokra. Tehát előfordul az, hogy mondjuk egy hitelbiztosító, aki 10 éven keresztül biztosít minket, egyszer csak azt mondja, hogy bocsánat, de megváltoztak a körülmények, és mostantól nem biztosítunk benneteket, pedig ti semmivel nem lehetetek rosszabbak, csak a világ változott meg körülöttetek. Most ebben a helyzetben reagálni kell. Ha én Pesten vagyok, akkor 10 perc volt vagyok a hitelbiztosító vezérigazgatójánál, így csak telefonton fölhívni, és vagy elérem, vagy nem.
Mi a különbség? Elérted?
Természetesen. Tehát a dolgok megoldódnak egyrészt azért, mert jó embereim vannak, és azt ne felejtsük el, hogy én egy olyan vállalatot vezetek, nevesítsük ugye, hogy Bravo Group, ami 16 tagvállalatból áll, és minden egyes vállalatnak megvan a maga önálló ügyvezető igazgatója. Tehát én a vállalat csoport vezérigazgatójaként nem feltétlenül minden operatív dologban vagyok benne, csak a tűzoltásban.
Olyankor, amikor külföldön értesülsz arról, amiről egyébként itthon is értesülnél, nagyobb mértékben fog el a pánik, vagy semmilyen mértékben nem kap el a pánik a tekintetben, hogy hogyan fogsz majd utat találni a hitelbiztosítóhoz, és hogyan fogsz tudni vele szót érteni?
Engem már nem érnek meglepetések. Tehát én minden nap úgy kelek föl, hogy számíts a legrosszabbra, annál már nem lehet rosszabb.
A te céged emberei milyen mértékben kapnak frászt, vagy nem kapnak frászt attól, hogy a vezérigazgató elutazik külföldre szabadságra? Egyáltalán tudják-e, hogy elutazik külföldre?
Egyrészt semmilyen nem kapnak frászt, másrészt nem is feltétlenül tudják. Esetleg azt látják, hogy az autóm nem állott a parkolóban, de ebből nem feltétlenül következtetnek arra, hogy szabadságon vagyok.
Azt kérdezem tőled, hogyha valaki egyébként megszólna téged a cégen belül, hogy ilyenkor mész el szabadságra, azt hogyan kezeled, vagy ilyen nem jut el hozzád, vagy ezt nem szeretnéd elmesélni?
Nem jut el ilyen hozzám, szerintem nem szólnak meg, azt látják, hogy a parkolóból este 9-kor az én autóm megy el utoljára.
Azt tapasztalod-e, vagy van-e attól való félelmed, gazdaságvilágválságtól függetlenül, hogy cégcsoporton belüli adott esetben ellenfeled ezeket az alkalmakat használnák ki arra, hogy az intrikáját hatékonyabban tudja kifejteni ellened?
Van egy mondás, a tulajdonos nem lehet leváltani. Tehát ez a cég a miénk, tehát ha valakinek nem tetszik, akkor elmegy, nem dolgozik nálunk. Tehát itt nincsen, hogy cégcsoporton belül ellenfelem. Itt mindenkit én vettem fel, a Lakatos Péter barátommal és társammal együtt, mindenkit mi neveltünk ki. Legfeljebb 10 év múlva utódom lesz, jelenleg nincs ellenfelem.
Ön szerint mikor menjen szabadságra a Nemzeti Bank elnöke, Avar János, a Vasárnap Hírek főszerkesztője? Persze, hogy a válság idején mikor máskor lemondani a jól megtervezett Szabiról olyan áldozat, amit igazán nem kívánhatunk egy bankelnöktől. Kivált olyantól, aki hatalmas állami kiadás csökkentés szorgalmazva másoktól követelne áldozatokat. Meglehetősen sokaktól véve elteszem azt a Szabira köthető pénzét. Mit képzelnek milliók egy miatt? Te mit gondolsz arról, ön szerint mikor menjen szabadságra a Nemzeti Bank elnöke?
Most nagyon csinálva lesz, amit mondok, az Avar János rendkívül demagóg módon áll a kérdéshez. Én nem tudom megítélni, hogy a Magyar Nemzeti Bank elnökének mennyire vannak operatív feladatai. Simán el tudom képzelni, hogy nem azon múlik, hogy minden nap benn van-e az irodájában és a számítógép előtt ül.
Ma nem csak a dugó fog bosszantani.
Rádió Q 99.5.
99.5.
Kejfej Jancsi. Fiala János műsora.
Minden hétköznap reggel, 7:30-tól 10-ig.
Most például 8 óra múlott 7 perccel. Süt a nap, kedd van, március 10-e. 6-7 fok van, de elsősorban a sütő napot ajánlom szíves figyelmükbe. Tavasz is coming. Standing on the poop deck. Fél 9 és 9 óra között jelentkezik a Spor, gyűjtési szándékok nemes vetélkedése, három ember elmondja, hogy mire gyűjt, én ahhoz közvetlenül nem tudok hozzájárulni, ugyanakkor a nagyvonalú felajánló révén olyan vásárlási utalványhoz jutnak, adómentesen, amivel mintegy kiváltódik az a pénz, amit erre költenek, azt félretehetik arra, amire gyűjtenek. A Kejfej Jancsi a Spórban a nagyvonalú támogató támogatásával nem igényli azt, hogy hétköznapi problémái legyenek annak, aki jelentkezik, akarhat buliba menni, és a buliba valamit el akarjon vinni, és ha eléggé hatásosan, hatékonyan és őszintén mondja el, hogy miért gyűjt arra, lehetséges, hogy az ő gyűjtési szándékát fogja majd támogatni a publikum. A publikum, amely végighallgatja három jelentkezőnek az ő kérdését, hogy a kérdéseimre adott válaszát, hogy miért is akar részt venni ebben, mire gyűjt. És aki először kap három szavazatot a publikumtól, ővé lesz a felajánlott összeg. Az utalványok március hónap folyamán jutnak el a nyertesekhez. Aki márciusban eddig jelentkezett, márciusban nem jelentkezhet, jelentkezhet viszont áprilisban. Maga a játék, ha ez játék, május 15-éig tart, május 15-e egy ilyen cezúra, nem tudom milyen napra esik, lehetséges, hogy nem május 15-e, hanem 14-e, mindjárt megnézem, hogy hanyadik a május 15-e. Vagy június 15-e, elnézést. Ez ilyen alkalmazkodás a tanévhez. 14-e vasárnap, teljesen jó. Június 15-e hétfő. Az még három hónap. Ki három hónapra előre lát ebben az országban, boldog ember. Holnap után 3.8 és 3.9 között Verók István, a 6. kerület polgármestere lesz a Kejfej Jancsi vendége, aki a Hunyadi téri csarnokról és a környék rendezési tervéről, lehetőségeiről beszél. Az ezzel kapcsolatos kérdéseket már most elküldhetik a fiala@internet.hu-ra, és feltettek majd kérdéseket fél 9 után itt a műsorban is. Ha nem változik semmi sem, akkor pénteken fél 8 és 8 óra között Navracsics Tibor, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség frakcióvezetője lesz éteri vendége a Kejfej Jancsinak. Most pedig rövidesen kapcsolom a Kejfej Jancsi pénzügyi szaktekintélyét, Péter Jánost. Betelefonálni nagy valószínűséggel fél 9 után tudnak, akkor is a Spórba. Kejfej Jancsi szikár változat. Elérhetőségem fiala@internet.hu. Most pedig fütyölni fogok. Fütyölni. Kapcsolhatom? Köszönöm. Azt kérdezem öntől, hogy mekkora jelentősége van annak, lehetőség szerint beszéljünk minél konkrétabban, hogy milyen politikai bizalom övezi a Magyar Nemzeti Bank tevékenységét egy olyan ország életében, mint Magyarország, most 2009 márciusában.
Ezt belpolitikai vagy külső?
Pénzügyi, pénzügyi. Milyen belpolitikai, tehát milyen politikai, milyen belpolitikai bizalmatlanság övezi a Magyar Nemzeti Bank elnökét? Hogyan hat ez ki a pénzpiacra? Ki hat-e egyáltalán?
Hát úgy fogalmaznám, hogyha a kormány és a mindenkori jegybank elnök között jelentős politikai vagy és szakmai ellentétek feszülnek, ez sosem szerencsés.
Állítólag Angliában, én nem értek hozzá, csak hallom, de nem éltem ott olyan tartósan, voltam Angliában, nem kizárt, nem kivált képe kedvenc helyem, állítólag a királynő támadhatatlan. Az az alkotmányos státusz, amivel elvileg rendelkezik a Magyar Nemzeti Bank elnöke, az egyébként őt is támadhatatlannak tüntetné fel, hogy a királynő és a Magyar Nemzeti Bank elnöke közötti támadhatóság vagy támadhatatlanság között azért van érdemi különbség?
Hát valószínűleg az alkotmány alapján, illetve a törvények alapján támadhatatlan és eléggé bebetonozott helye van a jegybank elnökének. Tekintve, hogy, az, hogy abban a Magyarországban élünk így 20 éve, amiben élünk, hogy a kormányoknak és a jegybank elnöknek a regnálása nem azonos ütemű, mert az, ha jól emlékszem, akkor 6 éves a jegybank elnök és 4 éves a kormány. Ugye itt rendszeresen előállt olyan, hogy egyik oldali kormány választott egy jegybank elnököt, amely jegybank elnök működött egy kormányváltás és esetleg oldalváltás utáni másik kormány ideje alatt is. Ezek elég furcsa állapotok meg időszakok voltak. Tehát miután Magyarország úgy van átpolitizálva, ahogy át van politizálva, ha nem is politikai pozíció, vagy nem annak kéne lenni a jegybank elnöknek egy politikai pozíciónak, hát elég nehezen tudott ettől független maradni az elmúlt 20 évben. Most nem akarok neveket mondani, de úgy általában azért ez közre játszott.
De mire jelentősége egy olyan ember életében, mint ön, aki pénzügyekkel foglalkozik, hogy éppen jóba van, vagy nincs jóba a politikai vezetés és a Magyar Nemzeti Bank elnöke?
Hát azt gondolom, hogy ha nem járnak össze szombat esténként teázni, vagy zsúrba, vagy közösen borozni, ez önmagában nem érdekel. Ha képesek közösen valamiféle azonos gazdaságpolitikát szolgálni, megvalósítani, vagy nem képesek, ez jelentősen számít. Hiszen mind a kettőnek más az eszköztára, mind a kettő elvileg tök független a másiktól, de ha alapvetően ugyanarra az egyik azt gondolja, hogy fekete, a másik meg, hogy fehér, és mindenki a maga oldaláról e szerint jár el, hát abból nagyon nem lesz eredményes tevékenység.
Tételezzük fel, hogy ennyire nem, de vannak színárnyalati különbségek, ahogy megítéli a világot a miniszterelnök és a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Hogyan csapódik le az ő munkájában, hogyan csapódik le az ország életében?
Ez úgy csapódik le, hogyha az én meglátásom szerint az egyik helyen közel jól látja az állapotokat és a helyzetet, és erre elképzel egyfajta megoldási csomagot, amit csak részben tud ő megvalósítani, hiszen, és most mindegy, melyik pozícióról beszélünk, mert az ő eszköztára csak az egyik részére terjed ki az összcsomagnak, és a másikat a másik partnernek kéne csinálni. Ha a másik partner nem csinálja, akkor az, amelyik jól látta, hogy mit kéne csinálni, az gyakorlatilag tehetetlen, vagy jelentősen eredménytelenebb, mint hogyha együtt tudnának működni. És én tapasztaltam ilyet már úgy, hogy azt gondoltam, hogy a kormány gondolja jól, és úgy gondoltam, hogy akkor a jegybank elnök nem úgy járt el, ahogy szerintem kellett volna, és tapasztaltam olyat, hogy a jegybank elnök látta jól, és a kormány nem tette hozzá azt a részt, amit a saját eszköztárából kellett volna hozzátennie, hogy a kettő együtt eredményesen jó fele vigye a gazdaságot, meg az országot, meg a boldogulást.
Ugye itt most nem a jó diák felel, vagy a rossz tanár, vagy a jó tanár mutatja meg, hogy mit tud, hanem próbál az ember valamit megérteni abból a szituációból, ami ma Magyarországon van, és abból próbálja levonni azt a következtetést, hogy egyéb iránt mi lenne célszerű. Az többé-kevésbé leírja bármilyen pénzügyi etiket, hogy egyéb iránt mi az a követendő magatartás ma mondjuk Magyarországon, amilyen mértékben jó lenne, ha kapcsolatot tartana egymással politikai vezetés, pártvezetés és a Magyar Nemzeti Bank elnöke? Ezt azért is kérdezem öntől, csak hogy teljesen világos legyen, amit mondok. Ugye az én hallgatóim sokszor akarják az én vesztemet, nem feltétlenül a szó fizikai értelmében, hanem rajta kapjanak azon, pártos, lebuktál, nem hallgatunk téged. Amikor ugye én együttműködöm különböző állami cégekkel, akkor azokkal kapcsolatos információkat örömmel veszik, ugyanakkor, ha valamiféle sötét vagy félreérthető ügy van, igen kíváncsiak arra, hogy abban én hogyan foglalok állást, egyáltalán vállalom-e azt, hogy napirendre tűzzem ezeket a témákat. Ilyen volt az útépítés terén a kartel. A kartel kapcsán megszólaltattam Nagy Mártát, a gazdasági versenyhivatal alelnökét. Én ebben a kapcsolatfelvételben, amely egészen kiválóra sikeredett, és Nagy Márta nagyon nagyvonalúan többször is hosszan nyilatkozott a Kejfej Jancsinak, egyszer megpróbáltam őt telefonon összeköttetésbe hozni a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő vezérigazgatójával, egyszerűen csak informális módon, hogy ez lesz a műsorban, és hogy ezügyben egyébként ők óhajtanak-e egymással szót váltani, ami olyan képtelenségnek tűnt Nagy Márta számára, hogy erre mi szükség van, hogy magam is elszégyeltem magam, hogy Jézuska mit feltételezhet rólam, hogy én egyébként a beszélgetés előtt ezt mire akarom megtenni, hogy aztán mindjárt vissza is vontam az ajánlatomat, függetlenül attól, hogy az ajánlattal egyébként se élt volna, magam se tudtam jól megmondani magamnak, hogy erre mi szükség van, és azt mondta Nagy Márta, hogy ha neki egyébként van miért beszélni valamelyik cég vezetőjével, akivel kapcsolatban, vagy amivel kapcsolatban közvetlen vagy közvetve vizsgálat folyik, azt ő megteszi. Egyébként ezek a vizsgálatok ilyenfajta személyes találkozók nélkül zajlanak. Tehát ezért kérdezem öntől, hogy mi lenne elvileg ajánlott politikai vezetés, miniszterelnök és Magyar Nemzeti Bank elnök között a találkozás szférájában, ami nem a nagy estélyt illeti.
Ugye a példa az annyiban nem jó, hogy a versenyhivatalnak a vezetője az kvázi egyfajta ellenőrzést gyakorolt ebben az esetben az infrastruktúra fejlesztővel szemben. Tehát az, hogy ő ott nem akar egyeztetni vagy egyezkedni, azt értem. De tekintve, hogy a kormány és a jegybank elnök egyáltalán nem ilyen végülis aláfölé rendeltségi viszonyban van, hanem egyfajta egymástól teljesen független, józan, együttműködést igénylő viszonyban vannak, tehát a dolog ebből a szempontból teljesen más. Ők függetlenek, de ha nem tud együttműködni, annak egészen sarkítva, annak az ország látja a kárát, hiszen ha az egyik azt mondja, hogy a cél a kékestető, a másik meg azt mondja, hogy nem inkább megyünk dobogókőre, mert az a csúcs, amit megcélzünk, hát akkor az ország ott van a kettő között valami völgybe, azt nem jutunk előbbre.
Egy ilyen szituáció, ami most van, ha akar egyáltalán ebben megnyilvánulni, ez most egy ilyen helyzet, vagy nem ilyen helyzet?
Nem, ez nem ilyen helyzet. Itt az egyik azt mondta, hogy föl kéne mászni a kékestetőre, mert jön a cunami, azt el fog minket vinni. A másik meg azt mondta, hogy rengeteg ötletem van, igen, majd egyszer el fogunk indulni, mert majd ki fogom találni, hogy akkor pontosan melyik vonattal, meg hova induljunk. És a másik meg mondja, hogy indulni kéne, mert még sokat ötletelsz, akkor itt fog minket elkapni az özönvíz. Tehát most ennyiben más a dolog, hogy
az egyik... De ha most itt tartunk, akkor itt van-e az özönvíz, és ha itt van az özönvíz, akkor a kékestetőt éppen hanyadik méterénél nyaldossa?
Nincs még itt az özönvíz.
Nincs?
Szerintem még nincs itt az özönvíz.
Mit nevezünk ebből a szempontból özönvíznek?
Hát nem szívesen mond ki az ember ilyen szót, mert ugye ez ilyen pánik hangulat. Gyakorlatilag az államcsőd és a gazdaság teljes lerohadása az özönvíz. És ugye
ha nincs államcsőd, akkor végül is ötletelhetnek szabadon?
Hát az orvosi konzílium rengeteg ötlete lehet, mint a rabinak, de előbb-utóbb elpusztul a beteg, ezen meggdöglenek a libák, tehát valamit csinálni.
Jó, de ebből a szempontból képes nem idejönni az államcsőd. Tud államcsőd lenni önmagában a politikai szféra és a gazdasági szféra együttes tehetetlenségéből, miközben a világ egyébként nem hozna bennünket ilyen helyzetbe, tehát tudjuk saját magunkat az államcsődbe vinni, miközben egyéb iránt a külső körülmények ezt nem tennék feltétlenül lehetővé, már elnézést, hogy lehető tévőnek látom az államcsődöt.
Inkább úgy mondanám...
Hozhatunk saját magunkra ekkora bajt?
Inkább úgy mondanám, hogy ezek a krízis ilyen mélysége valószínűleg minden további nélkül elkerülhető lenne, ha végre aki tenne ez ügyben valamit.
Ha ezzel kapcsolatban kritizálja a Magyar Nemzeti Bank elnöke a politikai szférát, és a politikai szféra viszont kritizálja a Magyar Nemzeti Bank elnöke, illetőleg a Magyar Nemzeti Bank tevékenységét, azt az ön szférája hogy éli meg? Szinte ezzel kezdtem.
Nem jó, mert egyrészt kifele semmiképpen sem jó üzenet a világ felé, hogy a magyar gazdaságot meghatározó két alapvető szerv, a kormány és a jegybank egymásra mutogat, veszekszik, ahelyett, hogy karöltve, válvetve húznák az igát és haladnak ki a szebb jövő felé.
Erre figyel a világ?
Tessék?
Erre figyel a világ?
Szerint figyel a világ, de jelen esetben, ha állást kell foglalnom, és hát végül is ezt fölvállalom, mert miért ne vállalnám, engem továbbra is az zavar, de talán ezt mondtam önnek néhány hónapra, hogy mindenki tudja, hogy beteg a beteg, mindenkinek vannak remek ötletei, azt vagy meg se beszélik, vagy megbeszélik, de nem csinál senki semmit. És ez a kormányzati oldal, és nem a jegybank. A jegybank nagyon szűk a mozgástere, ő általános gazdasági fellendülést, vagy gazdasági reformokat nem tud végrehajtani, ő a forint védelmében tud tűzoltó munkákat csinálni, meg tud verbális intervenció, vagy...
Itt álljunk is meg. Áruljál már nekem, mi ez a verbális intervenció? Én vagyok a magyar forint. Maga azt mondja, hogy hát bizony, ez a Gyurcsány Ferenc tegnap hülyeségeket mondott. Hát ez a Simor András tegnap hülyeségeket mondott. Erre én miért reagálok, mint forint? Annyi hülyeséget mondanak ebben az országban, és annyira nincs rá ilyen jellegű reagálás. Ugye állandóan üzengetek Fritz Tamásnak, hogy ez nem egy következmények nélküli ország. Lám a verbális intervenció, maga a szó is milyen fura. Önmagában az képes hatni a forintra, tehát minden következmény az ig egyadta a világán. De mi az a verbális intervenció, és mi az, hogy ez hatással van a forintra? Milyen verbális intervenció, milyen hatással van a forintra?
A verbális intervencióra mondta nekem egy ismerős, nem, hogy ez a karcsörgetés. A karcsörgetés az, amikor azt mondom, hogy ha nem lesz minden rendben, akkor kirántom a kardomat, és aztán akkor hajrá van. Hogyha ezt elhiszi a világ, akkor ennek megfelelően reagál, akkor megvédtük a
forintot. Jó, de akkor itt előjön a karcsörgetésnek a hitelessége is, mint speciális hogyne, magyar probléma.
Hogyne, hát a dolog arról szól, hogy ezt lehet csinálni egyszer, kétszer, háromszor, aztán ha az ember nem rántja ki a kardját, és nincs ott egy gyönyörű damaszkuszi terepi, ami éles, és egy ügyes karforgató
a kard végén,
akkor nem ér semmit a karcsörgetés. Ugye hétvégén
ez így, de most éppen hol tartunk?
Tessék?
Mennyire hiteles ma Magyarországon a karcsörgetés?
Hát azért az látszott, hogy pénteken elmentünk haza, és aznap ugyan 317 forintról 313-ra visszaerősödött a forint, de azért 313 forintnál mentünk el pénteken hétvégére. Hétvégén történt, ami történt, ugye a jegybank nyilatkozta ezt a önök híreiben is hallatszott. Ez azt hozta, hogy hétfőn 306-307 forint között volt az euró darabja, amikor kinyitottunk. Ez szép lassan napközben elgyengült 311-ig, 12-ig is talán, és aztán 309 körül szállt. Ami azt jelenti, hogy igenis, ez a bizonyos verbális intervenció, hogy azt mondta a jegybank, hogy ő már pedig nem hagyja a forintját, ez önmagában elég volt, és valószínűleg semmit nem csinált a hétvégén, ez önmagában elég volt arra, hogy a forintot, hogy az eurót, vagy a forintot azt
hát most ugye most összerázkodnak, mert hogy végül is a Népszavának honnan voltak az információ, ezt nem tudjuk, de ugye mind pénteken, mind szombaton volt rendkívüli monetáris ülés, vagy legalábbis kétszer volt, egy volt pénteken, egy vagy szombaton, vagy vasárnap, tehát ezért a hétvégén is történt ott némi, ez az a Magyar Nemzeti Bank szabadságtér épületében. Nem igaz, hogy nem történt semmi.
Hogy hát a nem történt semmi, az úgy értettem, hogy nem történt effektív beavatkozás.
Jó, igen.
A forint árfolyama mellett egyszerűen csak összeültek, azt mondták, hogy ők biztos kitalálták, hogy mit fognak csinálni, ha legközelebb milyen helyzet áll elő, és arra jutottak, hogy ők megvédik a forintot. Ez a bejelentés önmagában erősítette a forintot az euróhoz képest 5 forint. Vagy
önnek van-e egyéb iránt ahhoz hozzászólása, hogy ma Magyarországon a monetáris tanács nem tud titokban összeülni?
Én nem tudom, hogy kell neki titokban összeülni.
Ők titokban akartak összeülni.
Hát, tudja, Magyarországon, amiről két ember tud, arról mindenki tud, bár ugye azt mondta Király Júlia a pénteken, mert hallgattam, hogy ugye az, hogy államcsődöt jelentenek be, vagy az MNB interveniál, ezt a házban ketten tudják, és nem is tudhatják többen, és remélem ez így is marad, mert ez különben nonsens és a teljes kétségbeesésemet hozná. Hát ahhoz ők sokan vannak, hogy ez ne derüljön ki, meg ott a portás, meg a mit tudom én, szóval abban én nem bízok, hogy ma Magyarországon létezik egy 9-10-12 fős grémió, ami úgy össze tud ülni, hogy erről ne tudjanak előbb-utóbb, inkább előbb, mint utóbb azok is, akik nem tartozik.
Azt kérdezem öntől, mint a kisfiú ez ügyben tényleg, hogy az, hogy Veres János ebben az egész katyvaszban, amikor Gyurcsány Ferenc és Simor Andrásnak a vitájáról van szó, sehol se szerepel, az Veres János nagyraértékelése, semmi bevétele vagy C?
Hát szerintem ez Veres János ereje a kormányon belül, vagy önállósága. Tehát ugye lehet, hogy ezt a csatát ezt a Simor Andrásnak a Veressel kéne vívnia, de miután itt
ugye nem csak... Tehát ez nem véletlen.
Hát én, miután ugye a jegybank jelenlegi elnöke olyan lépéseket vár, olyan reformlépéseket várna a kormánytól, nem csak ő várja, én is várom, meg várja a Bokros is, meg várja a Reformszövetség, meg sok mindenki várja, amik ugye nem pusztán pénzügyi dolgok, mert ebben benne van szociális egészségügy, oktatás, minden frinc-franc, így aztán itt a kormányt, azt a kormány fő képviseli ebben a elvárok tőled valamit, nem teszem.
Rendben van, végül néhány apróság. Azt kérdezem öntől, hogy az ön személyes véleménye szerint, mint a Kejfej Jancsi gazdasági szakértőjének elmehet-e szabadságra ilyen szituációban Simor András vagy sem? Lehetőség szerint egy szavas választ várok.
Két szó lesz, nem tudom.
Rendben van, akkor menjünk tovább. Farkasvakságban szenved a Magyarországon az a Nemzeti Bank elnök, akinek van nem működő cége, de az Ciprusot van bejegyezve, ami aztán azt váltja ki, mint amit kiváltott. Farkasvakságban szenved vagy sem, vagy erre is azt mondja, hogy nem tudom.
Hát én erre azt mondom, hogyha amikor őt megválasztották, ez publikus volt, ezt mindenki tudta, akkor nekem az olyan nagyon rossz ízű az, hogy most valamilyen okból, ki tudja miért, most hirtelen elkezdik előkaparni, a Simor az nem tegnap óta jegybankelnök, ezek a cégei nem tegnap óta vannak, én nem tudom, hogy mit csinálnak ezek a cégek, mert ez nekem úgy valahogy kimaradt az információimból, de most láttam, hogy előjött a történet, nem néz ez ki jól, most ezeket előrángatni a Simor ellen adott esetben, amikor ez semmi változás az elmúlt x évhez képest.
De mégis Simor Andrásról szól az, hogy ebben a szituációban ő nem azt mondja, amit ön, hanem legalábbis Fiala János füle szerint, és e tekintetben a fülemmel jelleg azt hiszem, hogy nincs baj, tehát ezt a tévedés minimális kockázatával mondom, ő mégis magyarázkodásba kezd. Ami tehát azt mutatja, hogy valamit ő is érzékel abból, hogy ez a szituáció e tekintetben legalábbis nincs rendjén, ami azt mutatja, hogy lehetséges, hogy vannak tanácsadók a Magyar Nemzeti Bankon belül, de nem biztos, hogy mindig pontosan azt mondják, amit egyébként Magyarországra tervezetten nekik mondaniuk kéne. Hiszen ő a Magyar Rádió déli krónikájában, ha egyéb iránt van fogalmam arról, hogy mit nevezek magyarázkodásnak, vagy mit nevezek olyan válasznak, mint amit ön ad, akkor ön adott egy választ, ő pedig magyarázkodott. Tudja-e ennek bármilyen jelentőséget, vagy passzol? Hozható ez zavarba Simor András egy olyan helyzetben, amely helyzetet egyébként pénzügyileg uralja, személyesen pedig nem?
Én azt gondolom, hogy ha én lennék ő, azt gondolom, hogy nem lenne miért zavarba lennem, és nem kéne magyarázkodnom, de hál' Istennek, vagy ki tudja, nem én vagyok ő, hogy ő miért ezt tette, ehhez nem tudok hozzászólni. Végül... Én azt gondolom, hogyha semmi lényeges változás nincs ahhoz képest, mint amikor őt megválasztották és publikus volt, akkor neki ezekhez hozzá se kéne tudni szólni, annyit mondani, hogy gyerekek, ez nem újdonság.
Nagyon szépen köszönöm a közreműködését, én most akkor öntől elköszönök, köszönöm szépen, Péter Jánost hallották, és akkor engedjék meg, hogy végül egy Index hírrel zárjak, ez március 9. hétfő 14-13 cím, Gyurcsány nem haragszik Simorra. A miniszterelnök és a jegybank elnöke közötti kapcsolat nagyon korrekt, válaszolta a kormányszövő az MT-nek arra a kérdésére hétfőn, hogy látja a jelét Gyurcsány Ferenc és Simor András között a kapcsolat megromlásának, amire többen következtettek a jegybank elnökét ért sajtótámadásból. Budai Bernadett az online kormányszövői tájékoztatón közölte, a miniszterelnök és a jegybank elnök, ha szükséges, akkor napi szintű együttműködést folytat, ha adott esetben megvédje a forintot. A kérdés felvetése mögött a Népszava szombati cikke állt, amelyben Simor két cikke miatt a lap felvetette az összeférhetetlenség gyanúját a jegybankkal elnökkel szemben. Az Index információ szerint a pénzpiacokon is egyértelműen kormányzati sugallatot sejtenek a cikk mögött. Simor cégeiről eddig is mindenki tudhatott, a jegybank elnököt kinevezés előtt átvilágította a Nemzetbiztonsági Hivatal, a cégnek szerepeltek vagyonbevallásában is, ahogy a tény, hogy működésüket kinevezése miatt felfüggesztették. A fentiek miatt ugyanakkor elképzelhető az is, hogy nem túl magas szintről érkezett a sugallat, hiszen annyira egyszerű cáfolni bármilyen összeférhetetlenséget, hogy a vád nem val igazi kidolgozottságra. Itt véget ér az összeállítás, 8 óra 31 perc van, 5 perc múlva kezdődik a spór. A spor gyűjtési szándékok nemes vetélkedése, nem kell valakinek effektív rászorultnak lenni ahhoz, hogy jelentkezzen. Elérhetőségem 5053995, kizárólag spórügyben. Ön mire gyűjt? 5053995. Bad things can happen. Things that are hard to... a sportban önök egy ötszámjegyű összeget mutató vásárlási utalványhoz jutnak, amelyet arra költenek, amire csak tudnak, abban az bizonyos üzlethálózatban, ahová ellátogathatnak. Ezzel támogatja önöket a Spor, a Kejfej Jancsi és a támogató a tekintetben, hogy félre tudják tenni a pénzüket arra, amire gyűjtenek. Ezt a pénzt, amit elköltenek a hétköznapi életvitelükre, ezt innen kivehetik, és áttehetik a másik zsebükbe, oda, ahol gyűjtenek valamire, amiről fogalmam sincs, hogy micsoda, de most majd elmondják. Jól elmondják, a hallgató pedig eldöntik, hogy kinek a gyűjtési szándékát támogatják. Már ha elmondják. 5-0-5-3-9-9-5. Igen.
Szép jó reggelt kívánok.
Ön egy jelentkező? Kis türelem, fölírom a telefonszámát adáson kívül. Arra kérem, hogy most mondja meg. Lakásrezsia. Jelige a telefonszám rögzítve, ez ugye egy vonalas szám, ahogy ezt szokták mondani, nem mobil szám.
Igen, igen, igen.
Lakás figyelek. Telefon. Ki jön?
Hát, nyugdíjas.
Az mit jelent?
Kérem?
Az mit jelent?
Hát, az azt jelenti,
önként hogy... egészségromlásból adódóan.
Egészségromlásból adódóan.
Egyébként dolgozna még?
Hát, 58 éves vagyok, illetve 59 leszek.
Mi baj az egészségével?
Hát több minden.
Erről nem szívesen beszél.
Krónikus vese probléma, a hasi sérvek a 8 műtét után, az idegeim.
Az idegei emiatt rosszak, vagy ez egy rossz kérdés, hiszen nem lehetne tudni, hogy egyébként nem lenne az egészségével gondja, akkor milyenek lennének az idegei?
Hát az idegeim, az kiborultam teljesen. Annak két oka van. Az egyik a az, hogy nem tudok meggyógyulni, az Istennek se, hiába műtenek, hiába törnek, hiába zúznak, hiába operálnak.
Akar meggyógyulni?
Az, hogy az anyagi körülményeim gyakorlatilag önhibámon kívül kerülök olyan helyzetbe, hogy a nyugdíjam nem annyi, mint a lakásrezsi. Uh-huh. Tehát van 60 ezer nyugdíjam, és 80-90 ezer forint a rezsi ennek a lakásnak.
Jézus Mária, akkor miért nem költözik el?
Azért nem költözöm el, mert van egy szem fiam, és én úgy gondolom, hogy amíg van remény arra, hogy fent tudjam neki tartani ezt a lakást, akkor szeretném neki megtartani.
Ő hány éves?
Most 25 éves, elindult vidékre dolgozni, még a tanulása mellett, mert másképp már nem ment.
Mit tanul?
Gépészmérnök.
Mit dolgozik?
Hát ő most egy amerikai multinál van, ahol ilyen számítógépes programozás, illetve tervezés.
Mi van az édesapjában?
Hát jól van, hála Istennek elváltunk. A gyereket természetesen a maga módján támogatja, de neki ott ebben a pillanatban lakásbérel, és hát...
Ön befoglalkozott addig, amíg aktív volt?
Hát utoljára adminisztrátorként dolgoztam.
Ön nem tud, vagy nem akar meggyógyulni?
Nem tudok.
De tesz rá folyamatosan kísérlet.
Hát
nézze, van olyan, amikor az ember a környezete, tehát az illető környezete azt mondja, hogy csak látszólag akar. Én természetesen abban bízom, hogy ön tényleg akar, és ez egyszer össze is jön önnek, miért ne jönne össze. Ha ön egyébként elnyerni azt az egészségét, amit egyébként ennyi műtét után ön elérhet, akkor az ön élete érdemben változna meg?
Mindenképpen.
Mire lenne alkalmas, amire most nem?
Hát alkalmas lennék arra, hogy esetleg a lakást mozgatnám.
Esetleg most jó formán maga tehetetlen, vagy azért ez túlzás?
Hát el tudok menni a közértig, nem minden nap, és vissza.
Szóval mit tudnád csinálni még?
Kérem?
Mit tudnád csinálni még?
Hát Ezen, hát ha szerintem összeszedném magamat, akkor lehet, hogy itthon egy ilyen számítógépes munka, vagy valami fenét, nem tudom.
Amikor azt mondja, hogy ön ideges, vagy rosszak az idegei, ez magyarul mit jelent?
Az azt jelenti, hogy pánikbeteg vagyok erősen. Nagyon nehéz kimozdulni a lakásba.
Megtisztelő volt, hogy elmondta, ki fog derülni, hogy ki az, aki elmondja még a szándékát. Visszatérünk önhöz.
Nagyon szépen köszönöm.
Én köszönöm a bizalmát elsősorban. Viszont hallásra. 5053995. Igen. Jó reggelt.
Mit hüttké szőcs?
Halló. Halló.
Halló.
Ön egy jelentkező?
Jó reggelt kívánok, igen.
Kis türelmét kérem, ez egy másik telefon. Majd le kéne halkítani a készülékét, most kivettem az oda.
Már lehajkított.
Köszönöm szépen. Mi lesz a jelige?
Hát, fűtés-leválás.
Leválás. Igen.
Bizonyára hallott már.
A fűtés-leválás gondolom arról szól, hogy ön nem szeretne a távfűtőművekhez tartozni.
Nem, fontosan, nem? Hanem kénytelen vagyok leválni. Ez egy ilyen több távfűtés, ami nálunk van.
Igen.
És kénytelenek vagyunk leválni, mert megszűnik.
Mert? Így döntött a ház?
Nem, nem az ház, ez a...
De miért hagyja, önöket ott az üzemeltető?
Az üzemeltető szűnik meg.
Ő megszűnik maga az üzemeltető?
Igen.
És nem kerül senki se a helyére?
És igen, hát valakit kell. Hát
de, aki eddig távfűtött, az úgy tud lelépni, hogy közben semmilyen kötelezettség nincs a tekintetben, hogy a helyére másnak kéne lépnie?
Ez egy önkormányzati...
És az önkormányzatnak nincs ilyen kötelezettsége?
Én nem tudom, ehhez látja.
Magyarul, hogyha önök nem találják ki, akkor önök ott maradnak jövőre fűtés nélkül?
Hát nem, ezért kell, itt ugye a társaság, hála Istennek, nincs egy kis ház, viszonylag 11 lakásos.
De ezek szerint, hogyha önök nem segítenének magukon, az Isten nem segítene
nem,
önökön.
Hát így, ahogy mondjam.
Ez mekkora a beruházás?
Hát nézze, milliós.
Kazán, egyebek?
Igen.
Örre ebből mennyi esik?
Hát, hogy mondjam, tulajdoni hányat szerint, az én nagyon kicsi lakás, 30 négyzetméter.
De így is öt számít egy összeg minimum, hát, de inkább 6.
Igen, igen.
Ez most nagyon nyomasztó?
Hát, hogy az összük benne, bocsánatot kérek, de persze, hogy az, mert...
Ez effektíve hát meghaladja
nekem
az ön...
tartalékom nincsen. A gyerekem az nincs olyan anyagi helyzetben, hogy segíteni tudna.
Mit gondol ma arról? Nem. Mit gondol ma őről a ház többi lakója? Vajon amit ön itt most elmondott, tudja-e?
Hát azt hiszem tudják, hát itt lakom már több mint 30 éve.
Vajon arra nézvést önnek van-e elképzelése, hogy amennyiben az ön anyagi állapota hirtelen nem változik meg, és erre kicsi az esély, hát akkor hogyan reagál a ház az ön anyagi tehetetlenségére?
Hát gondolom, hogy majd olyasmire fogok kényszerülni, nem azt mondom, hogy ők kényszerítenek, hogy jelzálogot vegyek a lakásra.
Ami körülbelül azt a hangulatot festi, mint amilyen mértékben itt most sóhajtott, és utána elhalt a hangja.
Hát igen. Igen.
Egy szerencsétlen nyomorultnak érzi magát, miközben ön úgy gondolja, és az eddig elmondottak alapján ez így is van, hogy semmilyen módon nem szorult arra, hogy egy ilyen telefont bonyolítson, hogy ilyen helyzet elé állítsa az élet.
Hát igen, igen, ez, erre nem számítottam.
Ön mióta tudja ezt a leválást?
Hát már szó, hogy mondjam, szó, tudja, hogy van, szó volt róla már régen.
Mennyire régen?
Is, de most konkrétan
kell. De önnek, ahogy én jól kiveszem a szavaiból, semmilyen felkészülési lehetősége nem volt, mert az ő lehetőségei adottak, azok nem változnak, ő legfeljebb abban bízhatott, hogy ez a leválás minél később valósul meg.
Hát megmondom, hogy így valahogy.
Ugye ön bemutatkozott nekem telefonba, ezt nem tette meg a többieknek?
Hát nézze, megmondhatom, Emődné Rajki Éva vagyok.
És ön a vakpassz jánszos, ahogy ön be szokott mutatkozni. Nagyjából körvonalazódik a jövő a tekintetben, hogy mikor válik le, mikor minek kéne bekövetkeznie?
Ez áprilisig kéne megtörténni.
És mikor kéne önnek először fizetnie, függetlenül attól, hogy nincs miből?
Azt látja, még nem tudom, mert ez, egyelőre a közgyűlésen csak azt döntöttük el, hogy leválunk.
Amikor ez a döntés, hát illetve az, hogy leválnak, ez egy rossz szó, hiszen ha nem válnának le, ott maradnának, van olyan, hogy nem válnak le. Hát miről lehet leválni, ami megszűnik?
Ez az, igaza van, igen, szóval akkor rosszul fejeztem ki magam.
Nem biztos, lehetséges, hogy biztos, hogy ön pontosan jól tudja azokat a körülményeket, amelyekről beszél?
Igen, és hát hogy mondjam, miután én nem vagyok már fiatal, úgyhogy a közgyűlés, megkértem a fiamat, hogy jöjjön el megfigyelőként, és hát mégiscsak. Most kaptunk egy ajánlatot, amire azt mondta a fiam, hogy ez egy viszonylag, hogy mondjam, tisztességes ajánlat, el lehet fogadni. Egy vállalkozó, aki a főtávnak valami alvállalkozója, venné át, és akkor úgy részletbe lehetne fizetni.
De akkor is egy önálló egységet kéne létesíteni, mert nincs mire rácsatlakozni.
Igen. Tehát ő megvenné, hitelezni a háznak, hogy úgy mondjam, mert az ilyesmit nem szokás hitelezni.
Nagyon kiszolgáltatottnak érzi magát?
Igen. 77 éves vagyok, fialok.
Ha nem lenne 77 éves, akkor mit tenne? Ha 57 lenne, vagy 37?
Hát ha 57 lennék, akkor még dolgoznék, és akkor jobb volna az anyagi helyzetem.
Azt fel se vetődik, hogy innen elköltözhetne?
Hát nem nagyon. Nem, a fiamnak 4 gyereke van. Hát odaférnék, de hát.
Most nem arra gondoltam, hogy oda költözön, hanem hogy egy másik bérleménybe, vagy egy másik tulajdonba, ez egy gondolom, hogy erőklakás.
Hát nézze, lehet, van ilyen, de hát az ember ebben a korban már nehezen mozog.
Igen, igen, van tapasztalatom erről. Azt legyen szíves megmondani, hogy ugyanabban tisztában van, hogyha netán ön nyerne, az is csak részlet, hangulatában javítaná, de érdemben nem.
Tudom.
Köszönöm szépen, ki fog derülni, hogy hogyan dönt a nép. Én e tekintetben senki között nem tettem különbséget. Megértem a felajánlót, akivel konzultáltam, aki nem tette lehetővé azt, hogy valaki közbülső személy beavatkozzon a sportba. Annyit lehet megtenni, hogy amennyiben a velük való szerződés lejár, és ők nem akarják meghosszabbítani, akkor más kerüljön a helyükbe. Így is azt gondolom, hogy hihetetlen horderejű dolog az, hogy ebben a mostani Magyarországban egy ilyen műsort fent lehet tartani, és természetesen azt gondolom, hogy nem fölösleges szavak az, hogy vérzik a szíva mindazért, aki nem kapja meg a sport nyereményét, beleértve, hogy a sport nyereményével sincs teljes mértékben kint a vizekből, ezt nem is lehet elvárni egy műsortól. 50-53-995 a harmadik jelentkezőnek.
Napot kívánok, Fiala út, jelentkeznék a sportba.
Egy másodperc türelmét kérem, igen, és akkor mondhatja. Az első olyan alkalom, amikor három vonalas szám van, ami önmagában azért sok mindent kifejez. Mit lehet önről tudni, mi lesz a jeligéje?
Napló lesz a jeligém, Bányai Évának hívnak, 71 éves vagyok.
Miért ez a jelige?
Azért ez a jelige, mert amit szerettem volna először megvenni könyvet, amikor már nagyon felmentek az árak, az a Karinti Ferenc naplója volt. Tehát olyan volt az ár, hogy nem tudtam megvenni. Könyvtárba lehetett volna kikölcsönözni kazettákat, de 34 kazettából állt, arra nekem meg nem volt személyzetem, aki elhozta.
Nem, én nem hozta volna el könyvformájában, miért kazetta formájában hozta volna?
Hát ez nem is jutott eszembe. tulajdonképpen, akivel beszéltem, az azt ajánlotta, hogy hozzam el kazettának.
Mire gyűjt?
Aztán megromlott a szemem.
Igen.
A cukorbetegség szövődményeképpen már se járni, se látni nem tudok.
Hát így már egyszerűbb, legalábbis a választ
és
tekintve.
Akkor a hangos könnyűre szorulok.
Így már tökéletesen érthető.
És azért szeretnék valami olyan berendezés vagy ketyerát, uh-huh. ami megszólaltatna a hangos könyvet. Uh-huh. Igazán nem értek hozzá, hogy mik vannak, CD vagy nem tudom mi van.
Ebből a szempontból ez közömbös, bár nyilvánvaló, hogy akkor, amikor ön ehhez közel akar férkőzni, akkor majd ennek lesz jelentősége. Az egyébként, hogy jelenleg ennyit tud a dologról, az egyéb iránt attól van, mert hogy az anyagi lehetőségei ilyen mértékben behatároltak, illetőleg, hogy senki nem tájékoztatta, hogy kazetta, CD, illetőleg, hogy milyen lejátszó kell hozzá?
Hát rádiót hallgattuk egész nap, ami információt magamra szedek, az ennyi.
Hanyad magával él?
Hát tulajdonképpen van egy fiam.
Milyen az, amikor az embernek tulajdonképpen van egy fiam?
Azért, mert hát barátnőzik, és egy barátnőnél lakik pillanatnyilag, és nekem van egy segítségem, aki, ez egy panelház, és én az ötödiken lakom, ő pedig a negyediken.
Milyen gyakran látja a fiát?
A fiamat elég gyakran látom, de anyagi hasznom nem sok van belőle, ugye, mert ahol ő most lakik, hát ott is kell fizetni a barátnőnek.
Ő mivel foglalkozott akkor, amikor aktív volt?
Anyaggazdálkodó voltam festékgyárba.
Hova lett a férje?
Egy éves volt a fiam, 75-be, amikor elvitte babakocsival sétálni.
Igen.
És összeesett és meghalt, és haza már a fiamat az anyám hozta meg, a szomszéd asszony, mert én nem mertem elmenni.
Mi baja volt?
A bonclelet az bizonyítja, hogy a szíve.
Hány éves volt?
45.
Szegény gyerek annyit láthatott, hogy egy pillanatban még volt apja, aztán meg hirtelen eltűnt.
Igen, egy éves és 9 napos volt akkor, amikor meghalt az apja.
Ez egy jó házasság volt?
Rövid volt, mondhatni jó volt, igen.
Örül annak, hogy van belőle egy gyerek?
Örülök annak, igen. Nagyon örülök.
Az ön anyagi viszonyai azok milyenek?
Anyagi viszonyom az olyan, hogy a nyugdíjam van, és ami alacsony, tudható, 81.350, azt hiszem, és
tudja egyébként azt, hogy nagyjából egy ilyen hangos könyv, bizé, maga a
igen,
könyv,
igen,
és a lejátsz, hogy az milyen összeg?
Hát nem tudom, fogalmam nincsen, hogy ez mennyibe kerül, mert nem tudom, mert hallok ilyet ugye a rádióban, hogy MP3 lejátszó, vagy LP3, nem tudom.
Önt egyébként a jelenlegi élete, mármint az egészsége, mennyiben teszi alkalmas arra, hogy lemenjen az utcára, függetlenül?
Semennyire. 11 éve nem voltam az utcán. Ez egy panelház, itt még el se férne egy ilyen járókeret elfér.
11 éve nem volt az utcán?
11 éve nem voltam az utcán.
Ha kilát az ablakon, akkor annyira lát,
nem
hogy lát.
Nem látok ki, nem. Most már ott tartok, hogy azt se látom meg, hogy merre van az ablak, mert a fény is kimegy a szememből. Úgyhogy én a fiamat se látom, csak tapogatom picikét.
Ne tudják meg azt, hogy milyen érzés csinálni a sport, beleértve, hogy hihetetlen felemelő érzés embereket hallgatni, hihetetlen felemelő érzés bizalmi viszonyba kerülni velük. Az egyébként, hogy az ember ilyenkor mit él meg, hogy én például most anélkül köszöntem el, hogy azt mondtam volna, hogy csókolom, azt én csak azért nem magyarázom el, mert azt feltételezem, hogy ugyanazok hallgatják a műsort, mint akik hallgatják. Önazonosak. Lakásrezsi, fűtésleválás és napló. Aki hamarabb kap 3 szavazatot, ővé lesz, szignál előkészítve, ugye? A Spór által felajánlott összeg, amit ugye levásárolhat érdemben. Mit lehet erre mondani? Hozzájárul az érdemben való segítéshez. Magyarul nem szünteti meg a problémát. Lakásrezsi, fűtés, leválás, napló. Elérhetőségem 50-53-995. Igen. Halló.
Jó reggelt kívánok, napló.
Köszönöm. Halló. 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 Halló.
Jó reggelt kívánok, napló.
Köszönöm. Halló. Halló. Ugyanezt produkálja, mint korábban, nem érdemes így szemet ráncolni. Halló.
Jó reggelt kívánok, napló.
Köszönöm szépen, eldőlt. Jövő héten ilyenkor már el lehet indítani, hát még nem. Még akkor van 12 percem, hogy el lehessen indítani a nyitó zenét. Magyarul sikerült úgy intéznem a műsoromat, hogy minimálisra szorítsam az önökkel való beszélgetést, ha egyszer ezt érdemlik meg. Ez nem büntetés. Még mielőtt azt feltételeznék, mint ahogy Liptai Klaudiáról, amit mondtam, az se büntetés. Itt nincs büntetés, nincs jutalmazás, nincs büntetés. Csütörtökön 3.8 és 3.9 között Verók István, a 6. keleti polgármester teszi tiszteletét a Hunyadi téri csarnokkal, az előtte levő tér rendezésével kapcsolatban. Pénteken 7:30 és 8 óra között Békés átmenet munkacímmel, aztán később lehet, hogy ez elhagyódik. Navras és Tibor, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség frakcióvezetője lesz az éteri vendége a Kejfej Jancsinak. Elérhetőségem fiala@kukac.internet.hu. És ha bár nem gondolnám azt, hogy ezt a műsort bárki folyamatában hallgatta 3-7-től egészen mostanáig, ez 135 perc, annál valamivel több. Ha valaki gondolja megosztani velem bármilyen történését, vagy reagál a mai műsorra, megteheti, elérhetőségem 5053995. Három indiferens. Indiferensnek nevezem eufémisztikusan az ide nem való telefonokat, utána én elköszönök, és vegyék olybá, hogy már olyan, mintha március 16-a lenne. Tessék.
Jó reggelt kívánok, a naplós hölgynek üzenném, hogy a Vakok Intézetének a központjában a közlekedési múzeummal szemben több ezer könyv között választhat kazettát is, meg CD-t is, és ott megmondják, hogy milyen eszköz kell ahhoz, hogy hallgatni tudja.
Köszönöm szépen. Igen. Köszönöm. Egy. Your every word is something to correct. Inferior. It's a complex. Köszönöm.
Mit szükszük?
Kettő. Halló.
Halló, jó reggelt, Fiala úr.
Jó reggelt.
Olyan kérdésem lenne, hogy a Péklapárt második könyvének az aláírásakor lehet vinni az elsőt is, mert én lemaradtam.
Na még egyszer.
Mondom, a Péklapárt...
Persze, viszem ja. Már meg. Én nem értettem, de hát azért figyelj, ez nem kell annyi ideig várni, hogyha küld egy e-mailt, akkor addig ezt meg lehet beszélni, ki tudja lesz-e második, ki tudja, hogy lesz-e lágykenyér, szőlő. Minden egyes sorozatot egy értelmes telefon megbont természetesen. Ezen a héten megtörténik a kiértesítése azoknak, akikre a jövő héten számítanék, ha játszunk rádiódban, bár láthatják, egyedül is meg tudom ezt valósítani. Tessék. Igen.
Halló?
Jó, ja,
azt szeretném, hogyha tehetné, nézze vissza az adást, mert a Klaudia nem azt mondta, hogy ön becsapta.
Hanem mit mondott?
Azt mondta, hogy behívtuk.
Nem de... hívtak be. És akkor itt tessék befejezni, jó? Tegnap is el tetszett kezdeni, ma is el tetszett kezdeni. Nem. Elég. Önből elegem van. Átkerül alkalmatlanul abba a körbe, ahol nem szerettem volna átrakni. Tessék. Tessék.
Viszont készül.
Igen. Halló.
Halló, jó reggelt, a kamion, csak el voltam már, azt hittem, hogy megvan a harmadik, bocsánat. Én együtt voltam katona magával is, meg a Bokrosra, mert maguk szeptemberben voltak, a Bokrosék meg júliusban szereltek. 11 hónap előtt felvétel Kalocsán. És annyira fura nekem, hogy ott volt a jegybankelnök, meg minden, annyira
a
fura.
A jegybankelnök nem volt ott a Bokros, nem volt jegybankelnök?
Surányi? Igen. Előtte.
De tőle egy
a legjobb haverja volt a Lajosnak, a legjobb barátja volt. A Lajos azt a lányt vette el, akinek valamikor udvaroltunk.
Mármint, hogy udvaroltunk ki?
Nem merem bemondani a nevét, Bokrosra is nem merem bemondani a nevét, az lett a felesége.
Tehát ön annak idején udvarolt a Bokros Lajos mostani feleségének?
Persze, előtte, a Lajos előtte. Persze. Hát a tanársegéd volt a közgázban. Nem akarom megmondani a nevét, nehogy.
Ön oda járt?
Parancs?
Ön oda járt?
Nem, én nyomdászoltam, én sorállomány voltam, maguk előfelvételisek voltak, maguk engem nagyon szerettek, mert én semmilyen előfelvételis nem szivattam. Ott volt az összes jogász, közgazdász, meg volt hadszínészünk, persze ott úgy hívták közvető bóhort. Én azt sem mondtam sose. Csak nekem olyan fura, hogy ezekkel a figurákkal.
Ez nem csak önnek fura, nekem is fura. Azt mondja
de meg, tényleg, komolyan,
de ez tényleg az.
Mondom, mikor mennek ezek a műsorok a tévében, rádióban, mondom a családnak, hogy mondom, ez is ott volt, és akkor mondják, hogy hát tényleg három gyerek volt. Persze, de hogy is nem, kitalálod. És olyan zavarban vagyok, mert nehogy találom ki, tényleg ott voltak.
Még. Most, hogy eladta a kamionjait, mit csinál?
Nem, tönkrementem, nem elasztam, vissza kellett adjam, csak én nem vártam meg, tudja, ahogy.
De mit csinál?
Hát most egyet megtartottam, és egyedül Bobby Solo. Egyet Bobby Solo van. A szerelők mindenki oda vannak.
És hova? Össze-vissza itt országon belül, vagy hol?
Automentéssel átmentem automentésbe. Azzal foglalkozok, mert így alakult.
Küldjön már egy e-mailt magáról, jó? Hogy el tudjam érni. Viszont hallásra.
Szép firma, kis társ. Standing on the poop deck of a wreck, inferior, itty complex, yeah. Waiting for the tugboat of respect, inferior, itty complex.
Yeah.
Jó reggelt, fiam.
Jó reggelt.
Ma megy úszni?
Megyek.
Értem. Csak mi a vélemény erről az úszodáról, tetszik?
Hát nézze, a helyzet az, hogy ilyenkor én megyek, akkor...
Mert csak ketten... Igen? Bocsánat.
Nem, mondja. Én
mert mindig... ketten tudjuk, egyszer találkoztunk ott a halba, és én tudom, hogy melyik az úszoda, csak egy véleményformálásra kellemes, tehát jó?
Mert melyik halban találkoztunk?
Ott a úszoda bejáratánál.
De könyörgöm, hogyha találkoztunk az úszoda bejáratánál, akkor ön nem volt bent.
Én nem, én csak oda szállítok dolgokat.
Ja, értem. Igen, hát egyrészt kevesen vannak, másrészt relatíve közel van az én lakásomhoz. Elviselem azt, hogy a szaunában nem használnak az emberek törülközőt, cserébe ők elviselik, hogy én olvasok, igaz, hogy nincs kiírva, hogy nem lehet olvasni. Igen. Igen, hát Botswanában nem találták volna el a derekomat avval a focilabdával, nem, biztos, hogy nem járnék naponta úszni. De így igen. Azt tudnak abban az értelmében, amit ön kérdez, kellemes. Nexus alakult ki a pénztárosokkal, az értékmegőrzővel. Hát ebben ugye alapvető változás akkor lesz, amikor lebontják a sátortetőt, eljön a nyár, és nagy valószínűséggel nem lehet már oda így szabadon járni, mert hogy sokan lesznek ilyenkor is. Igen.
Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
Tanácsot szeretnék kérni valakitől, aki hallgatja az ő rádióját, lehet?
Persze.
17 éve cukorbeteg vagyok. Háromféle gyógyszert szedek, de most felajánlották az inzulint. Hogy elfogadjam...
Elnézést, tehát ebbe biztos, hogy nem kell tanácsot adni, ez el kell menni az orvoshoz. Tehát azért elnézést kérek, ez biztos, hogy nem az a kör. Standing on the poop Igen. Miért nem szól?
Good evening, everybody.
Good evening.
I'd like to say hello to my mother.
Igen. Miben? Hát, jó, akkor felhívhatlak téged. Jó reggelt. Jó, én csak ahhoz vagyok hozzászokva, hogy orvosi kérdésekben nem adunk amatőrként, laikusként telefonon tanácsot, én ezt tanultam apámtól.
Ebben neked teljesen igazad van, de ő nem azt kérdezte, ne haragudj.
Rendben van, akkor javíts.
Gyakorló cukorbeteg, azért mondom, mert ez nálunk minden cukrosnál ez egy ilyen lelki kérdés. Mert rettenetesen félnek, előítéleteik vannak, szégyellik, meg ilyesmi. Bár ez is bizonyos értelemben orvosi kérdés, az is pszichiátriai, de mint gyakorló cukorbeteg, csak azt tudom mondani a néninek, hogy bátran hajrá. Én használom 15 éve, senkinek semmi baja nem lesz tőle.
Sőt, köszönöm, ha már itt tartunk, ugye mi tegnap csütörtökben maradtunk.
Igen.
Csütörtökben és hétben, jó? Köszönöm szépen. Okay, szia! Nem tudom, hogy a másik is ő volt. Akkor van egy válasz az ön kérdésére. Ha netán én félreértettem volna, elnézést. Hát itt meg föl se veszük. Igen. Fiala@internet.hu távol létemben, most még itt vagyok egy ideig. Igen. Igen. Halló. Igen. Én vagyok. Visszaívnám önt 20 perc múlva, mert éppen műsort vezetek, jó? Köszönöm. Szeretnék valamit önöktől kérdezni. Ez egy igazi Kejfej Jancsis pillanat. Elnézést, hogy minősítem, és meglehetősen későn van. Mármint 9 óra 18. Most telefonált valaki, és azt mondta, hogy ő a szanomától van. Ilyenkor az emberben felötlik az, hogy vajon mit akarnak az embertől a szanomától. Azt kérdezem önöktől, most ne tessék telefonálni, meg kérdezek. Mennyiben van önökben az, hogy az aznap, március 10-e egy csoda lesz? Tehát valaki magukba szeret, leszúlítja az utcán, olyan állásajánlatot kapnak, amin elgondolkodnak, pedig egyébként nincs gondjuk a munkájukat, tehát félreértés elkerülése véget. Én a Kejfej Jancsiba itt és most 10-es skálán 12-esre vagyok szerelmes. De azt kérdezem önöktől, hogy mennyire állnak önök készen most arra, hogy egy olyan csoda történjen önökkel, ami akár megtörténhet, vagy nem. Fogalmam sincs, hogy a hölgy, aki most keresett, mit akar. Feltetően nem akar nekem annyira jót, mint ahogy én elképzelem. Hogy mit képzelek el, nem tudom. Állandóan az van bennem, hogy valami történik, felülök egy buszra, és akkor azt mondják, jaj, Fiala úr, önt szerettük volna már régen megkérni, és akkor mondanak valamit. Ha érthető az, amit kérdezek, akkor reagáljanak, ha nem, akkor folytatódik még nagyjából 20 percen át a Kejfej Jancsi. 5-0-5-3-9-9-5. Ez 17 perces sok. 5-0-5-3-9-9-5. Figyelek!
Halló, jó reggel.
Jó reggelt.
Hát szerintem így a csodavárás mindig benne van az emberekben. Most főleg ebben a letargikus időben.
De nem, ennek nincs ehhez köze. Tehát mennyiben gondolja azt, hogy nem tudom milyen munkát végez ön, mennyire fordulhat elő az, hogy valaki telefonál, azt mondja, Drüldül úr, azt mondja ön, Drüldül úr, mi régóta figyeljük a munkáját, szeretnénk, ha most kijönne hozzánk Hongkongba, és meghallgatnánk önt, ha nem tud csak magyarul, lényegtelen, azon a területen, ahol alkalmazni szeretnénk, ott untig elegendő, szeretnénk megmutatni. Hogy mondja, múltkor valaki küldött Japánból egy e-mailt, hogy a Szamos Marcipánt ott tudná terjeszteni, és biztos a Szamos Marcipán örülne annak, hogyha kiderülne, hogy Japánban is van hatása a Kejfej Jancsinak, hogy aztán áról bére jutottak-e, fogalmam nincs. Ebből a szempontból az ön élete és munkásságára mennyire adja annak a lehetőségét, hogy ilyen bekövetkezzen önnel, független attól, hogy gazdasági világválságban-e vagy sem?
Mondjuk nehéz dolg, mert én saját vállalkozásban csinálom a munkámat.
Ebből a szempontból közömbös, még jöhet attól még egy multi. Próbáljunk meg nyitottak lenni a kérdésre. Vagy bennem van a hiba. Igen. Ha-ho.
Jó reggelt, Falusi.
Tiszteletem.
Én nem gazdaságilag, hanem inkább ilyen kapcsolatilag felszállok a buszra szerelmileg, valaki rá.
Jó, hát ha én azt gondoltam volna, hogy a Falusi erre alkalmas-e vagy sem, nem gondoltam, hogy telefonálsz, de az, hogy te az vagy, abban biztos voltam. Tehát azt tudom, hogyha valami például összeköt bennünket, akkor e tekintetben azonosak vagyunk. De mennyire voltál, tehát mennyire adatott már ez meg neked? Tehát mennyire beszélsz gyakorlatból, vagy ezt csak filmeken láttad?
Hát leginkább csak filmeken láttam, apróságokban azért előfordult. Szóval vannak olyan pillanatok, amikor az ember nem számít rá, és egyszer csak meghívják, hogyha tudod ezt a kis dzsungeles afrikás sztorit. Az a felkérés az engem például úgy ért, hogy a Balaton közepén, hát nem a közepén, de vízibicikliztem, fetrengtem egy vízibicikli nyáron, és egészen véletlenül levittem a mobilomat, de tényleg csak azért, mert előző nap iszonyatosan sok felhívás érkezett, és egyszer csak csörgött a telefon, és azt kérdezték tőlem, hogy elmennék a dzsungelbe.
És akkor mit csináltál?
Hát visítottam egyet, és azt mondtam, hogy jó.
De miért volt nálad a Balaton közepén egy mobiltelefon?
Mondom, hát ezért, mert előző nap sok híváson volt, és nem akartam mozolni, mert állandóan vissza kell mindenkit hívni, és untam. És gondoltam, hogy elviszem, és már szerintem legalább 5-öt nem vettem fel akkorra sem, mert bent voltam a vízbe, akkor éppen egy kicsit kint voltam a vízbe.
Azt mondjad meg nekem, édesem, hogy te egyéb iránt, ha rád szakad az öröm, akkor te azt tudod fogadni, vagy egy kicsit hátra lépsz?
Marha nehezen fogadok el, én inkább adni szeretek, és ez annyira nehéz dolog, de a legfontosabb.
Nem ugyanarról beszélünk, hadd mondjam el a saját példát, fél perc.
Értem, amikor... ha rászól, hátra lépek egy kicsit, igen.
Mert amikor engem felkértek a Heti Hetes vezetésére, akkor én abban a pillanatban azt mondtam, hogy nekem most el kell utaznom a barátnőmmel Balatonfűzfőre, vagy nem tudom hova, és mire visszajöttem, már nem volt ilyen gondom. De ilyet én még az életemben 12-120-szor csináltam. Én igen. Annyi lehetőséget pénecoltam el azáltal, hogy megijedtem a lehetőségtől, beleszerettem a gondolatba, majd mire oda nyúltam, már nem volt semmi, hogyha az most mind itt lenne, akkor nem tudom, mi lenne.
Hála Istennek, nálam ez a hátra hőkölés, ez csak egy pillanatig tart, és mindig a saját magamban való bizonytalanság, tehát, hogy biztos, hogy meg tudom én ezt csinálni, és aztán utána a bátorságom mindig győz, és mindig igent mondok, amikor úgy ítélem meg, hogy az nekem jó lesz.
Ez abból adódik, hogy szerencsés vagy, abból adódik, hogy nyitott vagy C?
Nyitott vagy, és rugalmas.
Változik az időben?
Annak az elképzelésével bírok, hogy mindent meg tudok csinálni, és hogy az élet egyszerű és gyönyörű.
Ez azért nagyon érdekes, mert múltkor előadást tartottam újságíró tanoncoknak a Komlós Oktatási Stúdióban, és mindjárt avval kezdtem, hogy egyéb iránt az, hogy itt hogy alakul az életük, az jelentősen befolyásolja, hogy hányan hisznek a túlvilágban. Ott abban a társaságban fiatalabbok voltak, mint mi, nagyon sokan hittek a túlvilágban.
Kérdés?
Nem kérdés, válasz. Kérdés nélkül. Jaco Pastorius-t hallják. Ő például már a túlvilágon basszusgitározik. Igen. Ahó.
Halló, jó reggelt. A cukros vagyok. Nagyon szépen köszönöm a jó tanácsot.
Szívesen. Én például a Komlósi Oktatási Stúdióban való óra kedvéért megvásároltam az összes napilapot, és elolvastam a Magyar Hírlapot. Én ajánlom önöknek a szombati Magyar Hírlapot, abban is elsősorban a kulturális szférában elkövetett írásokat, vagy nem olvasnak önök magyar hírlapot, de csak ez lehetséges. Aki elolvassa, az, hogy az Art Ensemble of Chicago-ról úgy írnak lemezkritikát, egyébként egy 1980-as lemezről, amit megismételnek kiadásra 2008-ban, hogy a nevét folyamatosan rosszul írják. Hogy a Gary Peacock, Jack the Jonet, Kiss Jarrett lemezről olyan lemezkritika jelenik meg. Én nem vagyok egy nagy Retkes Attila hívő, de Retkes Attilának nincs olyan rossz megnyilvánulása, ami fényévek ne lenne attól, ami a magyar hírlapban van. Ez most Falusi Mariáról és a zenéről, valamint Jacopo Pastoriusról jutott az eszembe, még mielőtt valaki megkérdezne, hogy ez a hirtelen gondolatmenés, ez honnan jött. 5-0-5-3-9-9-5. Igen.
Halló.
Jó reggelt.
Jó reggelt. A következő, én a magyar nemzetet nem olvasom, csak a hétvégén szokta a felesége megvenni, és az első oldalon egyből, nem tudom, hogy olvastad, de az első oldalon a Farkasháziba vele kötöttek, hogy milyen állami támogatást kap. Na mondom, az engem nem érdeke. Hátra megyek, olvasok a kultúróvatba, és majdnem egy fél oldalas cikk volt a Farkasházi az overdose-ról.
Az overdose-ról, igen.
Hát ez azért kicsit érdekes.
Nem, látod, ez nagyon érdekes, azt talán Ugró írta, de nem biztos, egy nagyon is, tehát a magyar nemzet abszolút becsületére legyen mondva, egy nagyon rendes könyvkritika volt, kicsit élcelődött Farkasházi Tivadaron, alapvetőnek jól találta az overdose-ról írt könyvét, amiben kis tűrűnek talált, abban valószínűleg igaza volt, nem olvastam a könyvet, tehát érdemben nem szólnék hozzá. Ebből a szempontból, amit felvetettél Gellért, az pont azt mutatta, hogy képes tárgyilagos és objektív lenni a magyar nemzet egy olyan személlyel kapcsolatban, aki egyébként az ő céltáblájukra vagy fali újságukra központi helyen van kiragalva. Ez ügyben magyarországi betegségben szenvedsz, a kettő nincs ellentmondásban. Igen.
Igazad van, csak én azt szeretném, az első oldalon is legyen tárgyilagos.
Ebben, igen, ebben meg neked van igazad, korrigálok. Rövidesen hírek utána én még itt egy kicsit pöntjögök, de ma nem leszek itt 47-ig. Hétfőtől fél 10-ig tart a Kejfej Jancsi. Beszéltem a Spor támogató cég vezérigazgatójával, hogy milyen felemelő dolog ezt a műsort vezetni, mert hogy az emberre ez így hat. Most akkor felhívtam Matyi Dezsőt, hogy milyen izgalmas regényt írni. Előtte más is hívtam, csak az nem vette föl. A tekintetben mindenféleképpen szerencsés vagyok, hogy azt csinálom, amit szeretek. Hogy azt csinálom-e, amihez értek, annak az eldöntésére nem én vagyok hivatott. A szikár változatban erről nem beszél az ember. Egy telefonra még adok időt, de már nem nagyon. 5053995. Távolítemben fiala@kukac.internet.hu.
Júlia.
Szia, Júli.
úgy szeretnék elmesélni egy közösségi örömöt, így azt kérdezte, hogy hátralép vagy nem hátralép, hogy a Kossuth Rádióban volt a Sándor Erzsivel közösen egy Radnóti műsorunk januárban, és rögtön utána a Sándor Erzsi kapott egy e-mailt Göteborgból,
igen,
ahol él egy magyar ember, nem csak ő, sokan mások, nekik van egy kulturális egyesületük, és ez a kedves magyar ember azt kérdezte, aki egyébként a helyi levélkihordó, hogy mit tanácsolnánk, hogyha ők svédül szeretnének Radnóti verseket kiadni, akkor ki segítenek választani a versek közül, és összehoztuk a Ferenc Győzővel, és szerintem ez nagyon jó volt.
Ez nagyon jó. Látod,
szép napot mindenkinek.
Ez így van. Köszönöm. Standing on the poop deck. Valami azt súgja nekem, hogy itt a Klaudiával kapcsolatban keresnek engem. Pedig hát ez a történet, ez over, ennek vége van, ennek nincs mit mondani. Nyilvánvalóan, hogy a holnapi újságokban majd benne lesz az, ő mit mond a TV2, amire azt gondolom, hogy egy magára valamit is adó Kejfej Jancsi műsorkészítő már nem reagál. Legyek kis hitű, ami az elképzelésemet illeti, hogy miért kerestek. De azért az jó, amikor az ember még nyitott a világra, és aztán adott esetben még be is következnek csodák. Már sült galamba az ember szájában ritkán röpül, és szerintem ehhez szorosan tartozik, hogy süt a nap. Elég volt a télből. Én rövidesen lelépek, elmegyek az uszodába. Elolvasom az újságokat. Régen volt már zenei változat. Valamikor abból is elő kéne jönni. Most elviszem a tollamat, jó? Most nem tesztelem a rádió tisztességét. 5053995, van valami érdemleges, vagy a távozás hím veszélyére léphetek? Your every word is something to correct. Igen.
Jó reggelt kívánok, Legyős Péter vagyok.
Jó reggelt.
Hogy mondjak én is egy csodát, mert ez a...
Meglettek a papírok?
Na, de már vannak újjak.
Igen.
Hogy képzelj, hogy volt egy pár hete egy amerikai család az üzletünkben, és meg szoktuk kérdezni a vendégeket, hogy hogy kerülnek oda, mert szeretjük tudni, mert ugye hát nem a világ közepén vagyunk. És képzelj, azt mondták, hogy olvasták a New York Times-ba, hát én egy olyan hátas dobtam, hogy az valami őrület, és hazamegyek, internetet megnézem, és valóban. És úgy írták, hogy nem is tudtunk róla.
És mit írtak hát róla?
Hát jókat. Tehát, hogy
melyik ilyen számban?
Ilyen helyeket, hát így dátumilag meg nem mondom, de...
Hát pedig finom. Akkor legyen szíves, küldje el, hadd örüljek én is, hadd lássam én is. Először, gyere figyelme, aztán valamit nyomnod kell itt. Másodszor. Van itt egy kés a stúdióban, mindig azt nézem, először is pontosan olyan kés, mint amilyen nálam van otthon, mindig az jut az eszembe, hogy én hagytam el itt. Csak mindig eszembe jut, hogy miért hoztam volna én a Rádió Q stúdiójába egy kést. Senki többet. Fiala@internet.hu, holnap találkozunk.